Jó estét kívánok! Nagy örömmel köszöntök mindenkit a mai nagyszerű alkalommal. Óbuszánszki Borbála keletkutató fog a mai előadáson beszélni a hunok titkairól. Kérlek, hogy mondj egy szót magadról, könyveidről, a kutatásaidról, és aztán
kérdik az előadást. Először szállítok egy ilyen háttérképet, hogyha... Jó, kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Röviden bemutatkozok, tehát Okusánszki Borbála vagyok, én történelem mongol szakon végeztem az ELTÉ-n, majd aztán Mongóliában doktoráltam, mongol történelemből. Már ott a téma választáson az unokhoz kapcsolódott, főleg a társadalom szerveződésnek, a pusztai népek társadalom szerveződésének kérdéseit vizsgáltam. Azóta is jóformán ezzel foglalkozom. Vannak egyéb témák, amik érdekeltek, és alaposabban utána jártam. Ilyen volt például a nesztoriánus kereszténység elterjedése belső Ázsiában. Erről jelent is meg egy könyvben. Illetve 2005-ben meglátogattuk a déli hunok fővárosát, amit itt látunk. Ez ugye a kínai források egy része Tongban Chengnek írja le, de ennek eredeti hun neve Fehérvár volt. És igazából mikor itt meglátogattuk a hun várost, beszéltünk mongol és kínai kutatókkal, akkor döbbentem rá, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy egyáltalán mi magyarok, de egyéb a világ egyébként minden országában jobban megismerjük, hogy mit hagytak hátra a hunok, kik voltak, ők honnan jöttek, tehát ezekre a kérdésekre keresem azóta is a választ. Erről a Tongban Chengről, vagy ugye Fehérvárról jelent is meg egy kis könyvem, ahol megpróbáltam összefoglalni az akkori ismereteimet. Illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy külföldi kutatók könyvei megjelenjenek magyarul. Egy mongol régésznek már le is fordítottam a munkáját, ő is a hunokról írt. Illetve most van folyamatban egy belső mongol nyelvésznek, Uksiraltú professzornak a munkája, őről esetleg interneten hallhattak. Ő az, aki a kínai krónikákban 600 hun szót talál, és ezeket rekonstruálja a régi kínai nyelvészeti szabályok alapján. És az az érdekes ebben számunkra, hogy nem csak ugye a mongol és egyes török nyelvekben vannak meg ezek a kifejezések, főleg méltóságnevek, földrajzi nevek, személynevek, hanem ahogy Szegvédi Katalin nyelvész kimutatta, ezeknek a szavaknak mind megvan a magyar párja is, tehát ilyen szempontból számunkra ez nagyon fontos. Habár hangsúlyozni szeretném, ahogy az itt Magyarországon tartózkodó Angela Marc Antonio is, hogy a nyelvészet önmagában nem old meg semmit, de ha mellé teszik a történeti, régészeti, antropológiai, genetikai vizsgálatokat, és ezek egyértelműen és egységesen egy elméletet támasztanak alá, akkor már beszélhetünk valamiféle egységes kultúráról, amit belső Ázsiában a hunok honosítottak meg és terjesztettek el. Itt szeretnénk, nem tudok minden témakörre kitérni, hiszen hatalmas nagy anyagról van szó. Azt mondhatnám, hogy a kínaiak könyvtárnyú anyagokat töltenek meg ezzel. Sajnos nálunk nagyon kevés az anyag, akár az elmúlt években egyre szaporodnak azok, akik foglalkoznak a témakörrel. A kutatóim, hogy sajnos tegnap is tapasztalatom, teljesen járatlanak a témában, és érdekli őket, úgyhogy más fórumokat kell nekünk találni, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, és megnézzük azt, vagy felfedezzük azt, hogy milyen ősi örökséggel rendelkeztek a hunok. Bevezetőben szeretnék egy nagyon fontos témára kitérni, ugyanis felmerül ugye sokszor az a kérdés, hogy mi a közös esetleg a szkítákban, illetve a hunokban. hogy lehet az, hogy egyszer titánnak hívnak valakit, egyszer hunnak hívnak valakit. Illetve milyen kapcsolódási pontjait lehetnek ezeknek a népeknek. Azt el kell mondani, hogy ez a 19. század második felének a problematikája, hogy az akkori nyugat-európai kutatók minden népet külön választottak és külön kezeltek, és úgy gondolták, hogy az egyik hirtelen felemelkedett, alkotott egy birodalmat, majd aztán hirtelen eltűnt, semmi nyoma nem volt, felemelkedett egy teljesen önálló másik nép, egy birodalmat alkotott, és ez így ment tovább az idők folyamán. És ezért ugye élesen elválasztották a különböző belső ázsiai népeket egymástól. Ez azóta kiderült egy nagyon helytelen álláspont, hiszen tudunk történeti folytonosságról, a hagyományok, például az államszervezet, az állami berendezkedés, de nagyon sok szokás, hagyomány, ezek mind tovább éltek, sőt nem lehet azt mondani, ugye, hogy ezek eltűntek volna a pusztáktól. Inkább azt mondhatjuk, ugye, hogy különböző neveken szerepelnek a forrásokban, ennek pedig egy nagyon egyszerű bizonyítéka van. A törzsi nevek, ahogy ezt már László Gyula is felfedezte, illetve kijelentette, de ez a keleti kutatók számára teljesen egyértelmű, személynévi eredetűek. Tehát azt különbözteti meg a különböző belső-ázsiai népeket, hogy ugye az egyiknek Szkíta, vagy Szkolotosz volt a vezetője, ezért hívják őket Szkítának. Tudjuk azt, ugye, hogy az avarokat is azt mondja a bizánci forrás, hogy hunnak mondják, csak a vezetőjükről nevezik avaroknak. Ugyanúgy tudjuk a magyar hagyományban, hogy hunor és magorról van szó, ahol magor a magyar nép ősapja. Tehát azt láthatjuk, hogy a vezető törzsekről nevezik el az adott népet, birodalmat, de valójában ez az egész belső-ázsiai kultúra, ez egy egységet alkotott. Azt mondhatnánk, hogy amíg az oroszok elkezdik meghódítani Szibériát, és nem ékelődnek ezek közé, a pusztai népek közé, addig ez az egész kultúra egységet alkotott. Orosz kutatók, főleg régészek egyébként már úgy nyilatkoztak 2005-ben az első nemzetközi HUN konferencián, hogy nem is kellene élesen elkülöníteni például a szkítákat és a hunokat, hiszen teljesen azonos a régészeti kultúrájuk, tehát itt is változás fog bekövetkezni a nemzetközi tudományos életbe. Érdekes egyébként, hogy mi a görög források, ugye, Ázsiában és európai részen úgy szkítákról beszélnek, vagy szakákról, addig a kínai források mindig hunokról beszélnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanabban az időszakban van, aki szkítáról beszél, van, aki hunról. Egyébként vélhetőleg a szaka név is előkerül a forrásokban. Érdekes adalék az, hogy ugye a Rigvéda eposzban az árják ellenségeit Dászának nevezték, és a kínaiak ezt a területet, illetve ugye az ősi dinasztiáikat Tásziának, vagy Dászának, ugye ez a rekonstrukció, valószínűleg ugyanarról a népről van szó, és ez Aradi Éva, aki indológus, vele azt állapított meg, hogy vélhetőleg ugyanarról a népességről is van szó. Tehát ilyen szempontból is, tehát összefüggésben vannak a szkíták és a hunok. Nemrég bezárt ugye a Genghis Khan kiállítás, és amikor valaki belépett a terembe, akkor mindjárt döbbenten látott egy idegen nevet maga előtt, ami az volt odaírva, hogy Siung-nu. Szegény gyerekek, akiket oda elvittek, ki se tudták mondani, és jóformán senkinek nem volt fogalma, hogy ki ez a Siung-nu nép. Ráadásul azt is mondhatjuk, hogy a datálás is nagyon téves volt, tehát egy nagyon elavult tények, tehát nagyon elavult történeti tényeket mutatott a kiállítás. Egyébként ez a Siung-nu név, hogyha a kiállítás szervezői térzőn valaki is elolvassa volna a jelenlegi szakirodalmat, akkor tudhatták volna, hogy ez a Hun-nu névnek az átírása és a mai kínai kiejtése. Egyébként erről már magyar kutatók többsége nyilatkozott a 19. század végén, többek között Szent Magyarnai Bálint Gábor, de hát az ő kutatásait, mivel hogy a feminizmus ellen támad, nem vették figyelembe. Felmerül az is, ugye, hogy a kínai krónikák nem mondanak igazat, de hát ilyen állítások voltak. Ezt szerencsére már azóta megcáfolták, ez bebizonyosodott, hogy igenis, amit a kínai krónikák leírnak, azok nagyon pontosak, precízek, és jól dokumentálják a pusztai népek történetét. Miért is fontos ez számunkra? Azért, mert már a kínaiak a Krisztus előtt 3. évezred végén megalakuló első kínai dinasztiát, ezt a bizonyos dásziát, ezt hunnak tartják. Hát azt több forrás is erre hivatkozik, hogy ezek hunok voltak. Érdekes, itt felmerül, ugye a nyugati kutatók nem akarnak ennek hitelt adni, és azt mondják, mert ugye ezt a hunok találták ki, de hát nem a hunok írták le, hanem a kínaiak, és a kínaiaknak igazából semmi érdeke nem volt, hogy a hunokat az ő első dinasztiájukhoz kösse. Általában azt figyelhető meg a forrásokból, hogy a kínaiak információkat gyűjtöttek össze ezekről a népekről, hogy megismerjék őket, és ezáltal ugye le tudják őket győzni. Egyébként ez, hogy a hunok és a régi Szia dinasztia között kapcsolat van, ez nem egyszer fordul elő a történetírásba, hanem szinte folyamatosan szó van róla, sőt, még a Krisztus után 5. században is tudnak erről a kapcsolatról, tehát, hogy a hunok alapították meg a kínaiak első dinasztiáját. De nem csak ezek a tények bizonyítják, tehát nem csak a történeti források vagy a puszta krónikai leírások mondják ezt, hanem hogyha átböngészik a mitológiát, az ősi kínai mitológiát, akkor azt láthatjuk, hogy ott nagyon sok olyan elem van, amit a kínai szakértők nem tudnak megmagyarázni, és ezért ismeretlen eredetűnek tartanak. Érdekes, hogy ezek ismeretlen elemek, ezek mind megvannak a belső ázsiai népek népköltészetében, néhány még a mi népköltészetünkben is benne vannak, ilyen például egy nagy fekete madár, amelyik hozzájárul segíti, hogy a trónörök szülessen, ugye egyből eszünkbe jut a képes krónikában a túl madár, ugyanúgy megvan az égítérő fa motívuma, ahol a nap és a hold van. Ez tipikus belső ázsiai elképzelés, vallási felfogás. Ezeket a kínaiak nem is ismerik. Tehát én is átnéztem ugye a szakirodalmat, és mindig azt írták ezekre, hogy mitológiai import, és nem tudják, hogy honnan való. Van nagyon sok olyan történet, amelyek szintén ezt igazolják, egyet emelnék ki ebből. Azt pedig az egység tanítása. Nagyon érdekes dolog, ezt mondják, azt mondják, hogy ez a tanítás volt a régi pusztai népeknek az alaptanítása, ami arról szólt, ugye, hogy nem szabad szétválni és széthúzni, hanem össze kell fogni, mert ugye, ahogy mondja a magyar mondás is, egységben az erő. De ezt ugye nagyon szépen két ilyen fogalmazták meg. Azt a változatot mondom most el, ami a mongolok titkos történetében szerepel, de ez természetesen korábbi kínai forrásokban is megtalálható. A mongolok titkos történetében, ez ugyanis magyarul sem olvasható, azt azért mondom. Hát arról van szó, hogy Genghis Khan őséig, ugye közvetlen őse, és még 4 testvére állandóan cigapodtak, és ekkor az anya ugye mind a 5 fiát összegyűjtötte, és mindenkinek adott egy-egy nyilvesszőt, hogy törjétek el. Ezt természetesen mindenki eltörte, és amikor ez megtörtént, akkor kötekbe adta oda nekik a nyilvesszőt, és mondta, hogy na, most törjétek el, és nem tudták a fiúk eltörni. És ekkor elmondja az anya ezt a tipikus tanítást, amely szinte minden forrásban megtalálható, hogyha úgy viselkedtek, mint az egyedüli nyilvesszők, akkor gyorsan el fogtok törni, bárki leigázhat benneteket, de ha összefogtok, akkor senki nem fog benneteket legyőzni. érdekes módon ez a forrás, vagy ez a tanítás megvan a régi polgároknál, de Viborban született Konstantinnál is megvan, éppen Szatoszlup történetében, tehát ez is egy érdekes dolog esetleg megvizsgálni, hogy vajon az honnan származott, tehát ki volt Szatoszlup, ugye, aki a magyarok ellenfele volt. Ugyanis ezek a mondások, ezek a történetek azért egy nagyon ősi eredetre utalnak. És ez egyébként meghatározó volt az egész pusztai birodalom történetében, amikor összefogás volt egy erős központi hatalom, akkor ugye hatalmasak, erősek voltak, amikor széthúztak, akkor ugye részekre szakadt a birodalom, akkor is továbbra is erősek voltak, de már nem képviseltek olyan jelentős erőt, mint korábban. Itt, ha már ennél a résznél tartok, akkor el szeretném azt mondani, hogy ugye azon is gondolkozunk el, hogy szerveződött meg egy ilyen hatalmas birodalom. Hiszen láthatjuk azt ugye, hogy a hunok a Sárga folyó kanyarulatától, tehát a mai Észak-Kínától igazából eljutottak a Kárpát-medencéig, de hát Attila nem álltott meg, hiszen a Rajna folyó volt nyugaton a határ. Hogy lehet az, hogy szinte azt lehet mondani, hogy mai napig is alig lehet bejárni ezt a mai technológiával, hiszen repülővel is egy fél napig, vagy majdnem egy napig tart, hogy valaki elrepüljön az egyik részről a másikra. Hogyan voltak képesek ezek a pusztai népek ilyen hatalmasabb területet kormányozni? Nagyon hatékony módszereket fejlesztettek ki, tehát az volt a céljuk, hogy minél egyszerűbb és minél jobban működő rendszer jöjjön létre. Itt ami az alap volt, az a tízes számrendszer. Hát ezek alapján ugye jól fel tudták építeni a katonaságot, de nem csak katonaságra kell így gondolni, hiszen a civil, vagy tehát a közigazgatás és a katonai irányítás az egy kézben összpontosult, sőt a Hun Birodalom idején ide tartozott az is, hogy ugye a hitvilágot, tehát a vallási életet is a főkirály, vagy az uralkodó felügyelje, és ő mutassa be az égnek és a földnek az áldozatokat. Le is írják a kínai krónikát, ugye, hogy minden reggel áldozatot mutat, minden reggel és este áldozatot mutat be, sőt azt is leírja, hogy amikor a hunok évente háromszor osztálygyűlést rendeztek, akkor mindig meghatározó volt az áldozatoknak a végzése. Tehát ez egy központi szerep volt, tehát a vallásosság, a vallásos hit az átitatta az egész irodalom kormányzását és politikáját. Azt lehet mondani, tehát egyrészt nagyon jól egyszerűen kormányoztak, másrészt nem voltak olyan élesen elválasztva az a vezetők és az alattvalók. Tehát azt lehet látni, a kínaiak is leírják, hogy milyen családias légkörben zajlott a Hun Birodalomnak a kormányzása. Tehát nem kellett rettegni a vezetőtől, hiszen látjuk például Attilát is, ugye, egy nagyon jóságos szelíd uralkodónak ábrázolják ugye, alattvalói körében. Ugyanígy a kínai források is ezt írják le, hogy nagyon egyszerű a kormányzatunk. Éppen ennek köszönhető, hogy mivel annyira megbíztak egymást, a tisztelték egymást, betartották a törvényeket, ezért nem kellett arra külön szervezetet nekik felállítani, hogy állandóan ellenőrizzék az ott élő népeket. Fontos szempont egyébként a demokratikus választás és maga a demokráciának a kérdése. Ez ugyan nem úgy zajlott le, mint a görög városállamokban, ugye, hogy bárki több szerepet is leadhatott és manipulálhatta a választást, hanem itt a személyes képességet határozták meg, hogy kit választanak, tehát itt általában a törzsön belül döntötték el, hogy ki legyen a vezető, általában azt választották meg vezetőnek, aki alkalmas volt az uralkodásra. A forrásokban lehet látni azt, hogy természetesen ott is hatalomra került egy tudással is uralkodó, aztán, de egy-két év múlva ezeket általában elkergették, vagy pedig megölték, hiszen megsértette a szabad választás és a trónörökkési rendet. Ez a történet, hogy ugye meg volt határozva, hogy ki örökli a trónt, és ennek szigorú szabályai voltak. Ez szintén egy magyar nyelven és elérhető kínai forrás lehet olvasni. A Hunok legkorábbi történet egy ilyen kis piros könyvben van. Ott lehet látni, hogy amikor Tóman főkirály, vagy olyan Sanyűnek mondják, de majd erre még kitérek, hogy ezt hogy lehet magyarul mondani. Amikor tehát Tóman vagy Tümen, ugye a tömény szabónak az a párhuzama, kijelölte az utódját, hát a fiát jelölte ki. Maotunknak írják a források, de sokak szerint ez a bátor szó első előfordulása. De közben megszeretett egy másik nőt, attól született egy fia, és úgy gondolta, hogy inkább a kedvenc feleségének a fiát fogja a trónörökösnek nyilvánítani, és a másik fiát, idősebb fiát, Maotunk vagy bátor, elküldte egy távoli vidékre, hogy menjen oda a követségbe, és ő megtámadta utána azt az országot, és ekkor tudjuk, hogy ki kellett volna végezniük Maotunk. De ő nagyon szerencsésen megmenekült, és visszatért az apja udvarába. Ekkor ugye az apa visszafogadta, de ugye a fiú bosszút állt, hogy bosszút esküdött azért, amiért az apja megszegte adott szavát. Nem ragozom, hogy volt. Ez a lényeg, hogy a hadseregével halálra nyilaszták, és ekkor ugye Maokin vagy bátor lett a fő király vagy a Sanyű. Na, most kitérek erre a Sanyű kifejezésre. Tudnunk kell azt, hogy ugye, amit mai kínaival elolvasunk, vagy a mai kínai nyelv és a régi kínai nyelv között nagy a különbség. Tehát ezt úgy képzeljük el, mint az óangol és a mai angol. Ez a talán a legegyszerűbb számunkra. És tehát régen, amit most Sanyűnek mondjuk, az teljesen más volt az olvasata. Elég sok vita van arról, hogy vajon mi lehetett ez a méltóságnév. Van, aki azt mondja, hogy a tarkány vagy tarján méltóságnév lehet, viszont az úgy gondolja, amit szerintem is a legjobb megoldás, hogy ez a tengri kán, vagy tenger népet összeegyesítő kán, összefogó kán, ez lehetett ennek a Sanyűnek az értelme, hiszen megadják a fordítását kínaiul, ami ilyen van, ugyanezt jelenti, tehát ugye a tengri, a tenger, az szintén számunkra összefügg, és majd a vangra is ki fogok térni, ami pedig a magyar bánt méltóság nevet jelenti. Tehát itt a történet kapcsán ugye megláthatjuk azt, hogy milyen szigorú szabályok szerint volt a trónörökés, demokratikus úton választották az uralkodókat. Azt mondják a nyugati kutatók, hogy amikor trónra került Maotun vagy bátor, Krisztus előtt 290, hogy ekkortól számítható a Hun birodalom. Azonban láthatjuk, hogy itt igazából egy hatalomváltás történt, tehát az apa helyét átvette a fia, semmi más különösen változásról nem tudunk. Sőt, tudhatjuk azt, hogy már az apa is viselte a főkirályi, vagy ezt a Sanyű címet. Sőt, ugye, hogy, amint az előbb is mondtam, a kínaiak már sokkal régebbre vezetik vissza a Hunok történetét, tehát a Szia dinasztiáig. A legújabb nyelvészeti kutatások azt is bemutatják, hogy hogyan hívták a Hunokat a különböző korszakokba, és mi volt ennek az oka. Azt mondják a kínai kutatók, amit az Ucsiraltó professzor is elfogadott, hogy mivel ugye az egységes kínai állam csak a Krisztus előtt 3. században jött létre, ezért a különböző széttagolt fejedelemséget, különböző nevekkel emlegették a Hunokat, hiszen nem tudták, nem volt egy olyan egységes rendszerük, ami a későbbi dinasztia során. Azt is megadják, hogy milyen nevekkel szerepeltek, tehát azt mondják, hogy a Krisztus előtt második évezred közepén, tehát már Krisztus előtt második évezredben, főleg Hunyun vagy Sunyunnek szokták most mondani, hát ezen a néven szerepeltek. A Krisztus előtt első évezredben pedig a Hienyun vagy Hunyun formában szerepeltették a forrásokban, de valójában nem az a, tehát az a lényeg, hogy ezeknek mind a régi kiejtése a Hun szót adja vissza. Igazából Krisztus előtt 318-ban van fel először ez a nyakatekert Siung-Hun név, ami szintén a Hunt jelenti, de arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy nem csak ezt használták, hanem nagyon sokszor ezeket a régi neveket is használták a Hunokra, tehát ez a Hunyun név, ez többször is előkerül, sőt egyéb nevekkel is említik, de mindig tudjuk a szövegkörnyezetből, hogy a Hunokról van szó. Tehát, hogyha alaposan mindig megvizsgáljuk a forrásokat, és utána járunk a kérdésnek, akkor ezek nem nehéz és értelmezhetetlen dolgok, mint ahogy ezt ugye állítják nagyon sokszor a mai kutatók, hanem nagyon egyértelmű és pontos adatok a hunok korai történetéről. Még az államszervezetről szólnék, tehát nagyon fontos tudnunk azt, hogy bár nagyon sokféle törzs élt a birodalomban, mindig meg kell különböztetni, hogy vajon ki az a vezető nemzetség, ki a vezető törzs, vagy esetleg törzs szövetség, akik irányítják a birodalmat. Hiszen nem képzelhetjük el, hogy ilyen hatalmas térséget, kb. 10.000 km-nyi területet össze-vissza szedett-vedett társaság tud irányítani. Tehát ezeknek is egy nagyon jól kialakult rendszereknek kellett lenni, és azt láthatjuk, hogy nagyon fontos volt, hogy ebből az ősi dinasztiából származzanak a Hun uralkodók. Egészen ezt, hogy ugye Mao Tun előtt is kik voltak, ezekről pontos adataink nincsenek, de tudjuk, hogy ugye a Szia dinasztiától eredeztetik magukat, még a Krisztus után 5. században is, és mindig azok az uralkodók, tehát mindig azok lehettek a hunok között uralkodók, akik egyenesági leszármazottak voltak. Ez megfigyelhető a déli hunoknál, ugye a kínaiak nagyon sokat írtak erről, a Krisztus után 5. század közepéig, de ugyanígy meg volt ez a tudat, tehát ugye, hogy az európai hunoknál pedig Attila is leszármazottaiból kellett választani az uralkodót, és hiába mondják azt, hogy persze ez bárki mondhatja, hát ilyet nem lehet egy történész, egy komoly történész ilyet nem mond, de itt nem az a lényeg, hogy én mit állítok magamról, hanem a többi törzs, aki szintén ugyanolyan erős, ugyanolyan hatalmas, hogy az vajon elfogadja-e az én felsőségemet, hiszen harcias népekről van szó, tehát bármikor az adott törzset akár le is tud meggyőzni. Mégis, amikor tudjuk a magyar vérszerződéskor, hogy ugye Álmos és Árpád, tehát Álmos vagy Árpádot, ez ugye forrásonként változik, tehát Árpádháznak hívják, valójában Árpádot emelhették hatalomra, akkor itt az egyik legfőbb szempont az volt, hogy ő Attila utódja lehetett, hiszen miért választották volna meg, a többi törzs ugyanolyan erős és hatalmas volt. Itt az államszervezeti kérdésben van egy nagyon fontos szempont, erre talán a jogtörténészeken kívül senki nem hívta fel a figyelmet. Mégpedig az, ugye, hogy hát tudjuk, hogy nagyon sok törzs volt. Ezek szövetséget kötöttek, és ezek szövetségéből jött létre az állam, tehát egy nagyon egyszerűen így mondhatjuk. Azonban mi volt az a szövetségi forma, ami egy tartós államot tudott létrehozni, ami évszázadokon keresztül működött? Ez nem más, mint a mi magyar történelmünkből is jól ismert vérszerződés szokása. Tudjuk, hogy ez nem egyedülálló és nem kitaláció, hiszen ugyanilyen vérszerződéseket kötöttek már a szkitáktól. Hérodotot gondolom sokan olvasták, ott is megvan, hogy a szkíták, hogy kötnek vérszerződés. Ugyanígy meg volt a hunoknál, és a kínaiak erről többször beszámolnak. De ahogy látjuk a forrásokat, megvan az avaroknál, tükröknél, újguroknál, mongoloknál, sőt, még a mancsuknál is, akik ugye a 17. században erősödtek és kerültek hatalomra. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez nem egy egyedülálló jelenség a magyar vérszerződés, és az sem, hogy ezt a vérszerződést állam alapításra használták. Több feladata is volt természetesen, tehát köthettek katonai szövetséget is vele. Erről rengeteg adat van, hogy milyen fajta a vérszerződések voltak, de a legfontosabb szempont az volt, hogy az egyenlő jogú független törzsi vezetők államot hoztak létre vérszerződéssel. És ekkor ugye nagyon fontos volt néhány eszköz és tárgy használata, az egyiket emelünk, ugye a fehér ló áldozat, amit általában az istenek részére szántak, ezt is ugye leírják a kínai források. Sőt, azt is tudhatjuk, hogy a vérszerződésnek a szokása máig él, akár a magyar hagyományokban, akár a mongoloknál, ami szintén azt mutatja, hogy ez az egész eurázsiai területen, amelyet a szkíták és a hunok uraltak, ott meg voltak ezek. Az államot ugye három részre osztották, a középső rész az volt az uralkodó központja, ez egy védelmet is jelentett az uralkodónak, tehát saját udvartartása volt, de ugyanúgy volt saját udvartartása a bal kar és a jobb kar vezetőjének. Érdekes, hogy a mongolok is úgy mondják, hogy egy gar kar, tehát ezek is mutatják azt, hogy hasonló műveltséghez tartozunk mind a ketten. És aztán természetesen ugye a 10-es szervezet alapján szerveződött a birodalom többi része. Érdekes, néhány méltóságjelet említek tényleg csak futólag, hogy ne terheljem önöket. Az egyik, ugye említettem, hogy ugye sokszor vannak említik a királyokat a kínai források. Aztán Fogarasi János a 19. században megállapította, hogy a magyar bán rokona. Ugyanis utána jártam, van egy vastag szótár a kínai méltóságnevek szótára, ez a kínai nyelvben ismeretlen eredetű. Ugye ez is azt jelzi, hogy máshonnan van az ő államszervezetük, hiszen ez a Wang, ez volt a legkorábbi kínai forrásunkban is a legfontosabb szó a királyra. Akkor ugye van egy másik nagyon érdekes kifejezés, sokszor úgy írták le, hogy mindenféle érthetetlen nevekkel, volt egy másik bán, vagy van, valaki bugli vannak, de okli vannak, mindenfélének írták le, nem értették magát a méltóság nevet, de Csornai Katalinak egyébként a kínai forrásokat magyarra fordítja, és ezek hamarosan megjelennek. Ő felfedezte azt, hogy rossz az olvasat, ugyanis ennek az olvasata, vagy pontos és helyes olvasata Yuli Wang, ami a régiesen Kiukla Wang volt. Tehát a mai Gyula, a mi Gyula méltóság nevünk. Tudjuk ugye, hogy ezt ótöröknek mondták. Az ótörököt mi nyugodtan mondhatjuk hunnak is egyébként, így néz ki. Tehát a türkök előtt ugyanis tudjuk, hogy hunok éltek és uralkodtak. De ez egyébként, ez a méltóság még nem csak így van, hanem a kínai forrásokban végig követhető a különböző hun utódnépek között, tehát Julai, mindenféle alakja megvan, egészen a mongol korig lehet ezt követni. Természetesen történeti források alapján. Ugye tudjuk azt, hogy a Csobán méltóság név az szintén elég érdekes, ugyanis azt mondják, hogy ezt mi vettük át a románoktól, akik ugye tudjuk, hogy csak a 19. század második felében tudtak államot alapítani. A Csobán méltóság név természetesen Kínában már megvan, Krisztus előtt 6. században emlegetnek Chao Wang alakokat. Ez egyébként folyamatosan megvan a déli hunoknál is Krisztus után 4. századig bezárólag, és ugye megvan a Persában, és megvan ugye Attila fiában, ugye Csaba királyfit mindannyian ismerjük a nevét, és ismerjük azt a vitát is, ugye, hogy azt mondják, hogy hát az nem lehet a hunmonda jó egyrészt, mert hogy írnek, hogy lehet Csaba. Hát nagyon egyszerűen, hát írnek volt a személy neve, a Csabán pedig a méltóság neve, tehát semmilyen ellentmondást nem találunk ez alapján. Tehát nagyon sok ilyen nevet lehetne. Ezek azt mondom, hogy egy-egy kiragadott méltóságné vagy szó, az nem bizonyít semmit. De hogyha ezeket összességében, ha már csak azokat, amiket elmondtam, ugye, ezeket összerakjuk, azok egy nagyon szépen egységesen mutatják a hunik műveltség kiterjesztését és a fejlettségét. Ahogy említettem, ugye minden karnak vagy minden szárnak külön központja volt. Itt kapcsolódik az, hogy ugye azt szeretik idézni nyugati források és a mi történészeink is, hogy a hunoknak nem voltak településeik, hogy ide-oda kószálva vándoroltak. Ezt a kínai forrás egyetlen egyszer említi, a többi forrás leírja a hunok fővárosait, leírja, hogy hogy éltek ott, de erre senki nem hivatkozik, mert ugye ez már nem illik bele a koncepcióba. Viszont ugye a régészetnek köszönhetően ez a kép teljesen megváltozott, amit az előbb mutattam, láthatjuk, hogy ilyen városokat tudtak építeni, ez Krisztus után 5. századi a Fehérvár, de a kínai régészet eddig a mai belső Mongólia területén, ami úgy is mondhatjuk, hogy Dél-Mongólia, tehát ugye Mongólia is saját magával határos, tehát a déli területeken, csak 500 romot találtak, ugye a korai bronzkortól kezdve folyamatosan. És azt megállapították a kínai régészek, hogy ez a legtöbb városrom az egész Kína területén. Tehát azt láthatjuk ugye, hogy ehhez a térséghez, ahol igazából a hunok lakhelye volt mindig is, ide kapcsolódik a legtöbb városias település. A mongolok ők csak 300-at találtak, ez a legújabb adat, teljesen friss szeptemberi adatról tudok beszámolni. Itt mondjuk több korszakot is felölelnek, a hun városok ebből azt hiszem a feltárt és a feltárt az 4 hun város, de további 10-et beazonosítottak, csak még nem tártak fel. Egyébként itt nagyon érdekes dolgok vannak, tehát láthatjuk, és beszéljünk még a mai Hunyátia területén lévő hunvárosokról, ugye ezt az oroszok ásták fel, hatalmas nagy vaskohászati központról és kereskedelmi központról. És amit itt feltártak, az teljesen ellentmond minden korábbi elképzelésnek, tehát nem igaz az, ugye, hogy a hunok a kínaiaktól tanulták a földművelést, hiszen sajátosan kifejlesztett mezőgazdasági szerszámok kerültek elő, amely kifejezetten erre a talajra volt kifejlesztve. Tudjuk azt is ugye, hogy milyen hatalmas hadjáratokat végeztek, milyen félelmetes lovasnők voltak, tehát mindenképpen a fegyverkészítést és az utánpótlást meg kellett oldani, tehát azt nem lehet elképzelni, hogy egyszer betörtek egy szerencsétlen kínai faluba, és akkor ott a nincstereneket kirobolták, és a hunoknak az arany leletük abból lett, hiszen aki járt ma Kínába vagy Mongóliába, az láthatja, hogy egy mongol pásztornak még mindig sokkal jobb dolga van, sokkal gazdagabbnak mondható, mint egy kínai falu, városban lévő embernek. Tehát ő gazdagabbnak mondható. Igazából csak az elmúlt 70 év a mongoloknál, ugye, amikor az oroszok teljesen megszállták és kifosztották őket, akkor mondható volt, hogy mongolok szegények. De hát ugye az állattartásból és a kereskedelemből mindig is jól éltek. Tehát a hunoknak kellett egy olyan gazdaság, ugye, ami a fegyverkészítést, a ruházkodást, tehát ami egyrészt a hadipart ellátja, másrészt megteremti az élelmiszer szükségleteket, illetve hát ugye tárolóedényeket, sőt még ugye luxus tárgyakat is tud előállítani, hiszen láthatjuk, hogy milyen fantasztikus kincsek kerülnek elő hun sírokból. És ugye ezeket is el kellett készíteni, és ezek nem mehettek egy ilyen házi készítésű műhelyekben, hiszen hatalmas nagy mennyiség volt, amit nekik elő kellett állítani, tehát egy fejlett iparral kellett rendelkezni, aminek ugye a bizonyítékait megtaláljuk ezekben a feltárt hun városokban. Tehát azt mondhatjuk ugye, hogy eddig minden régi nézetet nem dönthettünk, köszönhető a régészetnek, ami a 20. század folyamán hatalmasan fejlődött, és körülbelül 100 év alatt annyi sírt tárt fel az egész Eurázsia területén, hogy ezek az új eredmények megszülethettek. Azt ugye azért megemlítem, hogy volt egy vita az ázsiai hunok és hogy az európai hunok között volt-e kapcsolat. Néhány magyar kutató kivételével ezt már nemzetközileg mindenki elfogadta. Ez a kutatás, hogy ezt ennyire elfogadták, egy szintén egy magyar kutatónak köszönhető, Érdi Miklósnak hívják, aki ki is adott erről egy könyvet, a Hun lovas temetkezések címmel, és ő eddig 8 régészeti kapcsolatot talált az ázsiai hunoktól egészen a Kárpát-medencéig, és ezzel az bizonyította, hogy igenis ez ugyanaz a műveltség volt. Nagyon fontos egyébként, hogy a hunoknak miből volt még gazdagságuk. Egyrészt ugye tudjuk azt, hogy ahol, tehát a mai Mongólia és Észak-Kína területén nagyon sok arany található. Nagyon egyszerűen ki is lehet bányászni, a mai napig nagyon sok mongol ebből él, hogy aranyat bányász, hogy a folyóból mossák az aranyat. Tudjuk, hogy az Altáj hegység, ugye, az mennyire jelentős, hát ennek a neve egyébként az, hogy aranyos. Tehát az aranyhegység, hát valószínűleg, hogy onnan is volt arany. Tehát nekik nem kellett rabolni azért, hogy ezekhez hozzájussanak. Másik fontos szempont, ami szintén kevésbé került előtérbe nálunk az, hogy a selyemút ellenőrzése és a kereskedelem volt az, ami szintén gazdaggá tette a hunokat. Ma már lehet, hogy azon nevetünk, hogy az állatokkal való kereskedelem az milyen megvetendő dolog, de hiszen tudjuk azt, hogy még a 16. században sok magyar akár polgári származású személy és a marha kereskedelemből gazdagodott meg, nem volt egy elhanyagolható szempont nálunk sem a középkor végén. Sőt, ugye a hunok esetében ez fokozottan érvényesült, hiszen ők rendelkeztek a legjobban kiképzett, kitenyésztett lovakkal. A hunok, tudjuk, hogy a kínaiak nem is voltak igazából hadrafogható lovaik. Ezeket mind a hunoktól vásárolták, és mivel ugye ez egy nagyon keresett cikk volt, a hunok állapíthatták meg ennek az árát. Általában egyébként a villongások vagy határbetörések mindig azon múltak, hogy a kínaiak nem akarták megadni a lóért járó ellenértéket. Tehát ne azt gondoljuk, hogy a hunoknak nem volt jobb dolguk, csak fosztogattak, hanem valójában itt a kereskedelem miatt voltak ugye viták. Tehát láthatjuk, hogy a hunok ezek ebből éltek. Egy másrészt pedig ugye Krisztus előtt 120 körülig ők ellenőrizték és ők uralták a selyemutat. Ez nagyon fontos tudnunk, hogy ők voltak azok, akik beszedték a vámokat, a különböző illetékeket, sőt, ugye ők fegyveresen kísérték a karavánokat, és ebből szintén nagy bevételük származott. Nem véletlen, hogy mikor halljuk, hogy a kínaiak és a hunok között háború tört ki, akkor ne arra gondoljunk, hogy hát nem volt jobb dolguk és háborúztak, hanem inkább arra, hogy a selyemút birtoklásáért ment a hatalmas nagy küzdelem egészen a Krisztus előtt második évszázadtól kezdve a Hun birodalom szétvonásáig, vagy ketté osztásáig. Itt is általában ez a selyemút ellenőrzése volt a döntő szempont. Ez határozta meg, hogy a kínaiak ugye, hogyan és miként osztják meg a hunokat, hogy ők rátegyék a jó bevételt hozó kereskedelmi utakra a kezüket. Ez egyébként hosszú idők során sikerült is nekik, de nem az ő sikerük volt elsősorban, hanem mint tudjuk, ugye két testvérpár szivakodásának köszönhető az, hogy a nagy Hun birodalom szét ketté vált. Ez pedig azért történt, mert ugye mind a ketten uralkodók akartak lenni, és az egyik ugye a Csicsi nevű, aki Attila ősének tekinteni. Egyébként van, aki ugye tegyének, sőt szépének is mondják, hogy ennek lehet megfordítani. Másik pedig puhanyja volt, tehát ez a két testvérfaj vetélkedett a hatalomért. És mivel ugye Sik-Sik volt az erősebb, ezért a másiknak, tehát Huhanyének nem volt más választása, mint hogy ugye kitöltéljenek a segítséget az ősi ellenségtől, a kínaiaktól. És ő ugye behódolt azért a kínaiaknak, hogy megtartsa az uralmát. Valójában azonban itt is ugye a háttérben az volt, a kínaiak nagyon szívesen fogadták ezt a hun uralkodót, nagyon sok kiváltsággal látták el, pont azért, ugye, hogy ezzel is az ozmerés uralkodj elve érvényesüljön, és így akkor a hunok egységet megbomlott. Tudjuk azt is, hogy nem tűntek el a hunok, hiába, hogy ugye vazalusi függésbe kerültek a kínai uralkodóval, hiszen a források állandóan írnak róluk. Igazából azt mondhatjuk, hogy a Krisztus után 5. századig folyamatosan szerepelnek, sőt, majd ahogy látni fogjuk, önálló dinasztiákat alapítanak, sőt, azt elérték ezek a déli uralkodók, amit Mao Tung vagy Bártól még álmodni sem mert, hogy bevette az ősi kínai főváros, mind a kettőt, megölte az uralkodót, és egész Közép-Kínáig kiterjesztette az uralmát. De most egy picit még a Sik-Sivel és az ő hunjaival foglalkozunk, tehát úgy mondják a kínaiak, hogy az északi hunok, tehát akik a mai Mongólia területére, illetve attól nyugatra mentek, tehát ők ugye az európai hunoknak az őse. Itt állandóan az a vita, hogy akkor hogy is van ez, hogy most nincs jogfoltonaság, eltűnnek a forrásokba, hát ez természetesen nincs így, hiszen régészeti leletek sora mutatja, hogy már Krisztus előtt 20. évszázad közepétől a Kaszpiában vannak a hunok, nagyon sok régészeti lelet ezt igazolja, sőt térképeken is szerepelnek. Érdekes azt is tudnunk, hogy az északi hunok, akik Mongóliában maradtak, azok sem tűntek el csak úgy. Érdekes, hogy itt is mondjuk egyetlen egy forrásra hivatkoznak, ami azt írja, hogy valamennyi hun család behódolt egy másik ural, tehát egy másik népnek, a Szientiknek szokták őket hívni. És akkor le is tudják a történészek, hogy jó, hát akkor Krisztus után első században eltűntek a hunok, és ezzel nem kell vele foglalkozni. Hát most a mongóliai ásatások során kiderült, hogy folyamatosan létezik a hun régészeti kultúra, egészen a 4. század végéig mutatható ki. Egyébként ezekre a Szientikre utaló jel egy sincs. Próbáltak összefüggést keresni, hogy esetleg egy városrom az talán az övék lehet, de semmi bizonyíték nincs ezzel kapcsolatban. Sőt, egy másik kínai forrás azt mondja, hogy a hunok államát igazából csak 410-ben dönti meg egy szintén hun elemeket besoroló másik állam, ezeket ugye Zhuangzhuannak hívják, ennek semmi értelme, ez szintén egy mai olvasat, ennek a régi olvasat egyébként Huar, nem véletlenül tudják őket, ugye ázsiai avaroknak is. Tehát azt láthatjuk ugye, hogy igenis vannak nyomok, hogy a hunok, ezek az északi hunok, egyébként a kínai az úgy fekete hunoknak nevezik, ezek ugye nyugatra vándoroltak, és ezek lettek Attila, tehát Attila és ezek az igazából a mi őseink is, és minket így ezért fekete hunoknak emlegetnek a kínaiak. El kell még azt is mondani, hogy nem népvándorlásokról kell beszélnünk, hiszen ezek a hunok folyamatosan mentett nyugatra, és általában nem azért, mert valaki üldözte őket, hanem egyszerűen azért, mert túlzarkorodtak. Tehát ugye, amikor a legelőbb képesség, az, tehát a legelőbbnek van egy eltartó képesség, amikor már ezt ugye túlhaladták, nagyon sok nép gyűlik össze, akkor el kell hagyni a területet a feleségnek, és általában ekkor nyugat felé vándorolnak. amiért még fontos volt nyugatra vándorolni, szintén a kereskedelem, hiszen ott folytatódott a selyemút, és abból ők szintén részesülni akartak, hiszen ki az, aki ezt a lehetőséget, hogyha van is tehetsége, ereje, akkor ne használná ki. Viszont ugye a déli hunok, akik behódoltak Kínának, ezeket sem szabad elfelejteni, hiszen ahogy mondtam, ugye hatalmas hódításokat végeztek még ezen a területen. Megpróbálják őket is gyorsan elhallgatni, mintha eltűntek volna. Ennek ellenére régészeti nyomok vannak, ugye várost építettek, sőt a kínaiak felsorolják, hogy hány városuk, mennyi fővárosuk volt. Ezek mai napig is beazonosíthatók. Én igazából kettőben jártam, Fehérvárban és egy Gaoping nevű településen. Majd mutatok róla néhány képet. Tehát igaz, hogy ugye akkor még létezett az úgynevezett Han dinasztia, a kínaiak dinasztiája, de ez egyébként azt mondhatjuk, hogy éppen ezek is bomlásnak indultak, tehát ott is a széthúzó erők lettek erősebbek, és a hunok szolgáltak több tábornok alatt. Igazából mindegyik a hun lovasságot akarta igénybe venni, hát ők voltak a legképzettebbek és legfejlettebbek. És a birodalom, tehát a déli hun állam, hogy most öt részre szakadt, a harmadik század végén kezdett el egységesülni, akkor is született egy olyan közuralkodó, aki ezeket össze tudta fogni, egységbe kovácsolta. Ő volt Liu Yuan, ő is Mao Zedong vagy bátor, egyenes ági leszármazottja volt. És igazából a 3.-4. század erről szólt, hogy a Hun dinasztiák uralkodnak a mai Észak- és Közép-Kínában. A legnagyobb hatalmat azonban az az uralkodó és az a dinasztia érte el, aki ezt a hatalmas várost, ugye Tongvan, Csenget vagy Fehérvárat is megalkotta. Őket érdekes módon ugye Da Xia dinasztia néven emlegetik, mint az ősi kínai dinasztiát, ezzel utalni akart ugye az ősökre, és őt kínai nevén ugye Helian Goguként emlegetik. Ő 407 és 425 között élt, vagy ekkor volt a dinasztiának az ura, ugye Sanyinek vagy Tengrikának nevezte magát. Érdekes tudni, ugye, hogy ő a bizonyos Gaoping városban onnan indult, az volt az első főváros, és amikor az Ortoszra járt, állítólag akkor találta meg azt a helyet, ahol felépítette Fehérvárt vagy Tongvan Csenget. Fontos kiemelni egyébként, hogy nem csak ez az egy város kötődik a nevéhez, valójában egy pagoda is, nagyon híres pagoda, szintén az ő nevéhez köthető, sőt, Kínában a legrégebbi pagodát egy hun uralkodó emelte, ez a bizonyos ugye, pagoda, tehát úgy is hívják, hogy Hai Pao Fa, tehát ennek a Helian Gogó nevének az eltorzítása. Érdekes momentum az is, hogy Polonyi Péter lényegyezünk könyvülbe, hogy annyira féltek a hun uralkodótól, Helian Gogótól, hogy a kínaiak és sokáig az ő nevével ijeszgették a gyerekeket. Ugye ez ismerős a mi történetünkben, ugye, hogy Hunyadi neve az mennyire rettegés keltett a török gyerekekbe, de van egy másik érdekesség, egy erdélyi ismerősöm hívta fel a figyelmét, egyszer kérdezte tőlem, hogy a románok mindig valami pau-pau-t emlegetnek, mi lehet az? Hát én csak visszajöttem, hogy én csak erről tudok, ugye, hogy ezt még pofónak ezzel ijeszgették a kínai gyerekeket, és ebbe ő írt vissza, hogy hát végül is logikus, hát nem a magyarok ijeszgetik a hunokkal a gyereküket, hanem az, akik nem hunok, tehát azoknak kell félni a hunoktól. Érdemes lenne egyébként ezt az apró kis dolgot tovább kutatni, hogy vajon ugye máshol megvan ez a szokás. Minden esetre egy szokás, vagy egy hagyomány megvan Fehérvár építésénél Kőműves Kelemenné története. Egyébként nem csak ott van, mert ugye a kínai nagyfalat is így építették. Ez még egy nagyon megjelent mesében is, mesekötetben is szerepel, ahogy utólag megtudtam. Tehát ugye leírják, de itt érdekes módon az ázsiai részeken mindig férfiakat áldoztak be, csak amikor Európába értek, itt váltott át, hogy asszonyokat áldoznak. Nagyon sok ugye helyről előkerült ilyen mondat, tehát ugye, hogy a falba, amikor építették, akkor áldozatokat kellett tenni. Vargyas Lajos, ő kimutatta, ugye, hogy a kaukázusi követte ezt, és ő azt mondta, hogy belső ázsiai eredetű. Hát mégis, hiába csak a kaukázusra mondta, mégis igaza lett, mert ugye ott látjuk, hogy az orvoszban, sőt, még keletekre a kínai nagyfalnál is megvannak ezek a motivumok. Sőt, ami nagyon fontos, nem tűntek el, tehát nem csak egy krónikás feljegyzés, hanem a mai belső mongol, tehát az orvoszban élő mongolok a Tibetben, sőt a mai Mongólia területén, ugye amit tudunk, hogy nomádok laknak, ugye, ezt hangsúlyozza, tehát hogy nomádok, ott is él az építő áldozat emléke a régi hagyományokban. Erre szintén Kucsiraltó hívta fel a figyelmet, mikor megkérdeztem, és ő egyértelműen ezt új hagyománynak mondta, amit láthatunk, hogy valójában teljesen igazolható, sőt, még van egy érdekes új kapcsolat. Tudjuk azt, hogy ugye Artúr király mondatait is sokan a szkítákhoz és a szarmatákhoz kapcsolják, és ezzel ugye vita van. Viszont ez a történet ott is megtalálható Berlin történetében. Ami szintén egy olyan jelzés, ugye a többihez még hozzáad egy adag bizonyítékot, hogy valójában tényleg Artúr király mondaköre valójában a Kaukázus környékéről, vagy még keletebből származik, vagy ugye ez az egész eurázsiai szigetéken, ez egy egységes hagyományra utal. Fontosnak tartom mindig kiemelni, hogy a déli hunok nem tűntek el, még a Hun dinasztia bukáson, tehát 431-ben ez a Dácia dinasztiát elfoglalja, ez szintén pusztai népcsoport, ez a CNP-nek szokták nevezni őket, és ők a mongolok ősei egyébként úgy szokták mondani. De a hunok tovább is ott élnek, sőt, azt mondják a kínaiak, hogy a 8. századból van talán az utolsó forrás, amikor volt egy költő, aki nem tudta, hogy ő most már hun származású vagy nem. Tehát akkor is még meg volt az, hogy volt a hunok hun származású, csak már nem volt benne biztos. Egyébként több területen a mai kínai kutatók is foglalkoznak azzal, hogy nagyon sok helyen eltérő hagyományok vannak, tehát a kínaiak számára érthetetlen hagyományokkal találkoznak. Ezzel kapcsolatban a Sziáni Egyetemen folynak kutatások, és van egy bizonyos hely, amit a érdekes módon a Polonyi Péter szintén leír a úti könyvébe, ez pedig a Wutai hegy, ez egy nagyon fontos szent hely Észak-Kínában, és ő leírja azt, hogy ott vannak mindig lovas versenyek, ez is érdekes, hogy a lovas hagyomány az általában ugye a pusztai népekhez kapcsolódik, és hogy az ottani, hogy a kínai vezényszava és a magyar lovas vezényszava milyen hasonlóak, és le is írja, hogy lehet, hogy nem elképzelhetetlen, hogy közös eredetre mennek vissza. Hát akkor csak egy lehet a hun, ami ahonnan származhatnak, és a kínai, a Sziáni kutatók pont ezen a területen egyébként a hunok örökségét kutatják néprajzi szempontból. Van egy fiatal doktorandusz, aki pont ezzel foglalkozik, és mondta, hogy még nagyon sok szó a szekértől kezdve a zsebke, vagy a kendő, ezek mind olyan érdekesek számára. Igazából onnan származik, a professzora is onnan származik, és innen az érdeklődés a téma iránt. Néhány dolgot még elmondanék a népköltészettel kapcsolatban, ugyanis 2005 és 2006 között itt volt egy belső mongol kutató, egyébként az Kucsiraltó kollégája, úgy hívják, hogy Baj Artúr. Azért jött Magyarországra, érdekes módon, ezt tudnak rólunk, mert hogy azt akarta kideríteni, hogy a magyar néphagyományban, a magyar népköltészetben milyen belső ázsiai elemek találhatók. ő az egyéves kutatás alatt arra jött rá, hogy ami az ő eposzaiban megvan, itt mindig a zsámirál eposzt emlegette, ez a felelősség eposz, ami nagyon sok új elemet tartalmaz, az nálunk a népmesében őrződött meg, és ő erre, mint ennek a témának a szakértője, azt a választott, hogy ez azért következhetett be, mert az eposz már úgy, a régi hős eposz, az nálunk már elfelejtődött, tehát nem tudták úgy verses formában előadni, viszont a részeit azt jól ismerték, és ezért az eposz különböző részéből mesék lettek, de ez egyébként egy általános tendencia, azt mondja, a régi népköltészet kutatásában. Ő négy elemet fedezett fel, ami szerintem meghatározó. Ugye ez egyik a sárkány, a tündér, a boszorkány és a táltos jó. Ő ezekre koncentrált. Egyébként érdekes volt, amikor Uzsi Altyú elkezdett beszélni egy érdekes jelenetről, ami ő egy örökségnek tart, és nekem, ahogy ezt elmesélte, mindjárt a Szent László legenda jutott eszembe, amikor ugye odahajtja a nő ölébe a fejét, ugye ezt mesélte el Uzsi Altyú, a Dzsangár eposzban, mint hun elemet. Ez is egy nagyon érdekes történet, ő erről soha életében nem hallott. Egyébként az is érdekes, hogy nem sok információ jutott el a kínai, tehát inkább a kínaiakhoz és a Kínában élő mongolokhoz. Mégis mindenki teljesen meg van győződve arról, hogy a magyarokban a hunok utódait kell keresni. Ez természetesen azért is van, ugye, hát a Magyarország átírása mai napig úgy hangzik, hogy Sümjári, ahol ez a Sümj, ez a hunokra utal, tehát már megvan ugye ez a hagyomány is. De egyébként azért valami szakirodalom eljuthatott hozzájuk, hiszen legdöbbenetesebb élményem az volt, ugye mongolisztikai kérdésekkel kapcsolatban mindenki azt mondja, hogy a magyar mongolisztika megalapítója Ligeti Lajos. Hát a belső mongolok azt mondják, hogy Szent Katonai Bálint Gábor, aki a 19. században élt. És ezt ők számon tartják és tudják. Tehát nem lehet azért ott őket félrevezetni. Tudnak egyébként, hiszen publikálták a magyar történeti krónikák feldolgozását is, és nagyon szépen le is írják, hogy melyik név benne. Tehát ugye az Ed, amit, és az Attila, amit ugye ők germánnak találnak ki, azt egyértelműen ugye unokhoz kapcsolják, hát ezek a szavak megvannak a törökbe is, és a mongolba is, tehát nem a gótba kellene keresni egyébként, és ugye tudjuk azt, hogy a gótok előtt is már éltek szkíta népek a kelet-európai pusztákon, és ezekre telepedhettek rá a gótok, majd ugye a hunok fennhatósága alatt éltek, tehát nagyon sok hun hagyományt vehettek át. Ez egyébként a régészeti leleteken is végigkövethető. Itt erre még kitérnék, ugye, hogy a hunok utódlásának, hogy hová tűntek a hunok a Kárpát-medencében, nagyon szeretnek vitatkozni, nem vitatkoznak, hanem azt mondják, hogy ilyen nincs. Legnagyobb megdöbbenésem, amikor itt volt Uzsi Altyú, elvittem a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol ugye egy kis részt adtak a hunoknak, és középen pedig ugye a Szilárd-Csenyői kincs anyagait rakták ki. De mivel állandóan beszélgettünk, ő magyarázta, meg Polén, hol ő magyarázott, egyszer csak odaértünk a Getide anyaghoz, és akkor bocsánat, az Uzsi Altyú, a legnagyobb megdöbbenésem az, hogy hát az is hun, meg az is, meg az is hun. És én is ugye utána néztem, hogy milyen anyagok vannak, úgynevezett Getidátnál, hát ez mind a műveltségnek a helyekei, tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés, érdemes ezzel tovább foglalkozni. Sőt, azt írják, ugye, hogy a koponya torzítás szokása az meg volt a Getidátnál, hát tudjuk, hogy az európai hunoknál is ez volt ez a szokás, sőt, most Fejérben van egy fon, egy fon kiállítás, ott is ezt mutogatják, hogy a koponya torzítás szokása kifejezetten fon hagyomány volt, azt hiszem, hogy az Kitártnál is megvolt, hiszen egy antropológus, Fófia Erzsébet ezzel foglalkozott, és ő is ennek a szokásnak a belső ázsiai eredetét mutatta ki. Meg is kapta érte a kritikát, a kollégát azt mondta, hogy hát mi nem szoktunk olyan messzire menni, hát pedig kell, mert érdemes. Tehát azért láthatjuk azt, hogy milyen sok kérdés van, amit megoldott. Vannak olyanok, amiket valószínűleg ugye a belső ázsiai mongol kutatók fognak felderíteni számunkra, de viszont vannak olyan kérdések, amivel érdemes foglalkoznunk, itt például a tudatita kérdés, illetve nemrég voltam Székely udvarhelyen, ugye mellette van a híres budvárhely, a székhelyek áldozati helye. És ugye nem tudják meghatározni, hogy hol volt a hunok központja és Attiláé. Arra nem gondol senki, ugye, hogy az udvar szavunk, az mindig központot jelent. Ide kapcsolódik a mongol hordaszó, nem is a mongolok, igazából ez is a hunoké. És egyébként ez nem egy pejoratív értelemű szó, ahogy azt tőle nálunk elterjedt. Itt főleg a hadsereg értelem került át hozzánk a 13. században, vagy később, és akkor ebből ugyanúgy hadsereg, ebből lett a horda, mint egy ilyen szedetmedett nép. Ennek az eredeti jelentése egyébként fejedelmi központot jelent. Ez egyébként Kicsivaltú anyagában is megvan. De nem csak ez a horda szavunk fontos számunkra, hanem ezzel kapcsolatos ugye a grád népszítési neve, ugyanis az orosz bórodnak a régi ejtése is hordász volt, valószínűleg ugye, mivel hogy az orosz állam, sőt ugye a kijevi állam késői találmány, késői hozták létre, azt is ugye a varégok, akik elég gyanúsak, szekkei szempontból, ők hozták létre, és ugye ebből a belső ázsiai műveltségből nagyon sokat átörököltek. Tehát érdekes Székely udvarhely, mint Attila egyik lehetséges központja. Hát mivel ugye hagyományodat köti, a régészeit nem tudnak mit mondani, hát elképzelhető, tehát ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy lehet, mint nem lehet, további kutatások kell lenni meg ehhez is. Hát röviden összefoglalva, és akkor még néhány képet bemutatnék, hát azt láthatjuk, hogy a hunok kutatás, a hunok története, ez egy nagyon régmúltra visszamenő esemény sorozat. Mondhatjuk azt, ha a kínai krónikák alapján, mert Krisztus előtt 3. évezredben elkezdődött, vagy már feljegyzésre került. Tudhatjuk azt ugye, hogy egészen az 5. század közepéig megvolt az egységes birodalom, és utána pedig utódnétek értek, ahogy ezt a keleti és nyugati források egyértelműen leírják, és minket, magyarokat is oda sorolnak, és ahogy látjuk hazai és külföldi kutatások alapján, nem csak a történelem, nem csak a hun birodalom részei voltunk, hanem ugye a hun műveltséget, a hun népköltészetet, az államszervezetet, tehát minden olyan elemet, ami erre az ősi birodalomra vonatkozik, a magyarok nagyon többi néppel mellett, ugye mongolok, törökök, sokszor még a szlávok is sok mindent átörökítettek, illetve ugye bolgárokkal ne feledkezzünk meg, ők. Tehát igazából Eurázsia több népe is őrzi a hun örökséget. Ezeknek a felderítésére és kutatására érhetőleg az elkövetkezendő években egyre több ember fog vállalkozni, és remélhetőleg közeljövőre újabb híreket fogunk ezzel kapcsolatban hallani. Köszönöm a figyelmet, és akkor néhány képet mutatjuk.
Remélem, hogy te tudom.
Tehát ez ugye a hun város. Érdekes azt tudni, hogy ugye azt szokták mondani, hogy percenek, hogy a kínai rabszolgát építették, de hát valójában ugye nem ők tervezték, tehát itt mindig az a lényeg, hogy ki is tervezik. Hátul, amit itt mutatok a nyíllal, ez az a palota rész, itt pedig látunk ilyen nyílásokat, ezek pedig lakások voltak. Igen, ez volt az előkelő negyed, tehát itt éltek a hivatalnokok, egy ilyen kis előkertet figyelhetünk meg, és itt azt hiszem, hogy két szoba volt, a normál házban pedig egy. Sajnos már eléggé lett a homok, és most a japánok, azért van ennyi fa, mert a japánok ugye hátat ültettek, hogy megbúgják a sivataktól. Krisztus után 5. század, tehát a krónikák le is írják, hogy 413 és 419 között épült, tehát teljesen jól beazonosítható az, hogy mikor épült. Na, így néz ki egy lakóház. Így van, hát Attila kortársa volt, tehát egyébként, amit írtam is, hogy van egy francia kutató, ennek nemrég jelent meg egy könyve a hunokról. És ő azt írja például, hogy Attila kapcsolatot tartott az ázsiai hunokkal, tehát ugye akár ide is eljuthattak a követei. Hát látjuk azt, hogy mindig újabb és újabb adatok vannak elő, tehát biztos, hogy kapcsolatban voltak, hát hiszen egy kultúra volt. Itt érdekes az, hogy ugye a tűzhely volt a középpontban, mint ugye ez egy nagyon régi belső ázsiai szokás szintén, hogy az a középpontból a fethely lehetett, és volt egy füstelvezető nyílás is a házak tetején. Figyeltek arra, hogy egészségesen éljenek. Itt már az őrök egyébként azokat készítették, és a vaklapnak. Ugye onnan tudjuk a hírt, hogy megjelent, hogy majd a világörökség részévé szeretnék nyilvánítani, és igazából ezért indultunk útra. Olvashatjuk a magyar krónikában, ugye, hogy börtönlőkön úsztattak át, vagy a hunoknál, hát nem úgy képzeljük el, hogy egyesével, hanem inkább így, azt mondják a kínai kutatók, hogy ez egy nagyon ősi közlekedési eszköz. Ma már itt sajnos a turisztikai szokták, itt ezen a részen, ahol lefényképeztük, de egyébként máshol még használják. Egy picibe tudtam, csak sajnos az internetről lementeni, ez nem a mongóliai képanyagom, hanem próbálom valahogy egy picit felnagyítani. Tehát ez Kievben található, Krisztus előtt 4. században, csak a csodaszarvas mordára utalnék, ugye ott látható a csodaszarvas és egy lovas íjász, aki éppen le akarja nyilazni a szarvas. Krisztus előtt 4. század, tehát tudjuk, hogy ekkor még nem élt Jordánhoz, tehát valószínűleg nem olvasták és nem az alapján készítették a művet, ahogy történészeink szeretnék állítani, hanem ez a csodaszarvas motívum. Egyébként a kínaiak azt mondják, hogy már Krisztus előtt 4000-től ez meg volt, nagyon korai leletek vannak, és ez az útmutató állatuk volt a szarvas. Nagyon sok lelet van egyébként szarvasról, szinte összesen lehet gyűjteni. Majd én mutatok egy hasonló jelenetet, Észak-Kínából Krisztus után 6. századból. Ez egy női diadém, a része, ez a belső mongóliai Hun Múzeum látható, ami idén nyílt meg hivatalosan, de már tavaly látogatható volt. Ez pedig a Sárga folyó, egyébként érdekes ugye, hogy színéről kapta a nevét, tehát és ugyanígy mondják, ugye azt hiszem Moldvában Sáridunak mondják, ugyanígy a mongoloknál is megtalálható a szó. Sokszor utaltam a mongolra, hogy sok mongol szó van, egyébként Szent Katolnai Bálint Gábor 1200-at talált, és hogy hallottam a magyar uráli nyelvcsalád egyezések száma 17, így elgondolhatjuk, hogy merre felé kellene kutatni. Ez egy tangut uralkodó, 11. században élt. A tangutokról mindig azt akarták nekünk elmagyarázni, hogy ők tibeti eredetűek. Ez annak köszönhető, hogy mikor a Dzsingiszkán őket leigázta, akkor a tibeti fennsíkra menekültek, és majd a tibet is egy tangut név. De egyébként ő is egy hun származék volt. És az ő is a dinasztia, ami abból látszik, dinasztiájának a nevét Dáciának keresztelte, és akkor kapta ezt a nevet a dinasztia, amikor elfoglalta Tongon Csengeten is Fehérvár. Tehát minden szimbolikus volt. És így ábrázolják, ami minket Árpád nevérünkre emlékeztetett. Tehát fehér humor, fehér felszerelése, egyébként is ugye a fehér felszerelés, fehér ruhát egyébként csak a törzsi vezetők hordhatta. Nem mindegy képet fogom magyarázni, ez a nő anyaság kultuszáról ugyan egyébként. Valamelyik annyira nem lényeges, hogy már benne maradt, nem akartam kitűnni. Ez viszont egy nagyon szép víz. A kínaiaknál az a szerencse, hogy nem akarják magyarázni azt, hogy most ez hun vagy ketiga, ugye, vagy milyen, hanem ők leírják a dinasztiát, hogy mikor került elő, és leírják, hogy a Szú dinasztia 6. század vége. Tehát ez is a műveltséghez kapcsolódik. Itt ezt azért megkérdeztem, hogy ugye milyenek kerültek elő, Észak-Mongóliában, vagy Mongóliában az északi síroknál, ott felül meg is adják, hogy ez Han dinasztia, tehát körülbelül egyezik is. Ezeket a koporsó szegeknek hívják, ez volt használatban az ázsiai kultúroknál. Nagyon fontos, hogy ugye itt az írást elfelejtettem mondani, tehát ilyen szignorajz emléket is vannak, illetve ugye azt is tudjuk, hogy a hunoknak volt írásuk, azt feltételezik kizárásos alapon, csak a romás írás lehetett, hiszen amikor a türkök megjelennek, akkor ezek is használják, az egy kifigyelet rendszer, illetve egyébként nagyon sok olyan felirat van, amit nem lehet a türk nyelvtől megfejteni, sokkal korábbinak gondolják a kutatók. Illetve egy-két hun tárgyon találtak is romás feliratot, hogy ezek szintén fontosak lehetnek a számunkra. Érdekes azt tudni, hogy szarvas ábrázolás. Érdekes egyébként arra is kitérni, azt majd szintén fogom mutatni, ott a települést ábrázolják éppen. Hogy most már nem az a kérdés, hogy a hunoknak volt-e írásuk vagy nem, hanem hogy hány írást ismertek. Hiszen volt ugye a saját írásuk, a rovás írás, illetve tudták, tehát használták a kínait is, majd be is fogom mutatni, azt is tudták alkalmazni, illetve elképzelhető, hogy a sejemúton használatos, mondjuk brámin írás, ami Észak-Indiából jött, ezeket is ismerhették, hiszen a kereskedelembe szükség volt rájuk. Na itt a ez a tanúdok kurgánya, ilyenben temetkeztek, ugye tudjuk, hogy a szkitáknál is megvan a kurgánforma, de ugyanúgy a tibetieknél is, tehát a tibeti uralkodók, és ugye erről a területről származnak, tehát Hun, és ugye ez a CMP, amit szoktam emlegetni, tehát a mongolok elődei ezekből származtatják őket. És egy picit, ami nem annyira lényeges, igen, itt az. Ugye a világfa ábrázolás. Ki is nevettek egyébként engem, amikor Tibetben én a hun nyomokat kerestem. Bocsánat, csak egy kicsit szaladok, de csak ilyen. És ugye azt mondták, hogy mit keresettek a hunok Tibetbe. Hát én csak arra gondoltam, hogy nem nagyobb ember, mint Kőrösi Csoma Sándor, azért ment Tibetbe, hogy a hunok emlékét kutassa, és egyébként a mai szakirodalmat valaki fellapozta, akkor láthatja azt, hogy már a szkíta, úgynevezett szkíta korról is vannak emléket, és folyamatosan innen belső Ázsiából mentek a tibeti fennsíkra népcsoportok, és ott is egy nagyon erős hun hatás figyelhető meg, csak a buddhizmus ezeket megpróbálta, ugye nem azt, hogy eltörölni, de hogy kisebbíteni, tehát hogy a vallás domináljon, de még ezen kívül is nagyon sok helyen, tehát a buddhizmus erőszakos terjeszkedés ellen nagyon sok helyen megfigyelhetők az ősi hagyományok. Érdekes a tibeti király pecsétjei, hatalmi szimbólumai, sőt a mai hagyományok is ugye van is ezeknek figyelhető. Itt van a Gaoping-nek a város, tehát ez a régi város, ha ennyit maradt belőle, a többit átépítették. Itt igazából a múzeumi anyag volt, ami fontos volt számunkra, de az a lényeg, hogy sikerült ugye felazonosítani, láttuk is, hogy az egy mínkorban, tehát 15. század körül épült fal, ezt pedig ezt a régi vályogfalat meghagyták, és egybeépítették. Itt még egy falmaradvány és a mai kínai építészetet látjuk. Ez körülbelül ennyi maradt belőle. Itt viszont láthatjuk a régészeti anyagokat, hogy tipikus állattisztelmi jelenetek, ami meghatározóak egész belső civilizáció számára. Ezek mind a mai Wuyuan-ba, tehát Wuyuan-ból kerültek elő, viszont nem?
Igen, egy érdekes
volt. Magyar színűen neked? Igen. Hát egyébként ugye azt is mondják, hogy a sárkány az nem a kínaiak szent állata volt korábban, hanem szintén a hunoké, hiszen tudjuk azt, hogy egyébként, hogy nem csak ugye a hunoknál volt meg a sárkánykultusz, hanem minden később utána hunokat követő uralkodóknál, ugyanúgy a tibetieknél is, és a mongoloknál is. Sőt, a hunoknál van egy érdekes történet, ez a mongol régészetnek a könyvét fordítottam Pacsájban, ugye ő írja le, hogy a hunok palotájánál volt egy tó, abba ért a sárkány, és minden évben áldozatot kellett neki bemutatni. Ugye nem kell magyarázni, hogy hol találhatunk hasonló példával. Érdekes egy másik párhuzam, amit szintén tovább kéne fejleszteni és gondolni. Az pedig az, ugye, hogy a sárkánytónak az április és május esik a mai keleti kalendárium szerint. Ugye ismerjük Sárkányölő Szent Györgynek a kultuszát, ami keleti eredetű, eléggé ismeretlen. Érdemes lenne ezt is megnézni, hogy milyen keleti párhuzamok vannak. Ugye ott is ugyanez a történet, hogy a sárkány a vízben él, és királylányokat kell neki adni, mint a magyar népmesében. Tehát ilyenekre is érdemes odafigyelni. Ja, ez a kínaiak. Igen, hogy a milyen tigris, meg szarvas, azt hiszem, igen. Valamilyen kitűző volt, de jó, igen, és a hadakozó fejedelmségek korában, tehát Krisztus előtt első évezredben, évezredből származik egyébként, ez pici volt, és akkor így letetőképeztem a kinagyító formát, hogy jobban lássuk, hogy miről is van szó. Ez pedig ugye egy nagyon fontos kellék a hunok életében is. Ugye a mongolok azt mondják, hogy amelyik férfinek nincsen csészéje, az nem nevezhető igazán férfinak, mert ez azt mondják, hogy minden napokban nagyon nagy szükségük volt. Ez is ennek a formája is változatos, de általában azért megfigyelhetünk, hogy ebben is van egy valamiféle folytonosság. Ezek mind a régi Gaoping, vagy mai nevű Wuyuan városból kerültek elő. Majd akarok, hogy majd nem megye, de itt már vannak ilyen érdekes motivumok, itt ez a kicsit az anzsuliumokhoz emlékeztet minket. Ugye itt a hatalmi jelkép a joga és a fejvész, amit ugye mutatok, hogy milyen volt a tibetieknél. Itt a kis tibeti életmód kép, tehát ők már más sátorban élnek, nem kerek sátorban. Igazából ez nem sok mindenen változtak, ugyanaz az életmód, tehát tejterméket és húst fogyasztanak. És ami fontos, ugye a tűzhely itt is a középpontban van, és azzal vannak az ősök, vagy a most már buddhista képek, tehát ez a legszentebb központi rész a tibeti pásztoroknál. Nagyon fontos, ugye, egész Mongóliában, Észak-Kínában, Tibetben, tehát a kunnépek központjában, hogy amint elérnek egy hágót, vagy veszélyes útszakaszon mennek át, akkor ott mindig áldoznak. Igazából ez a sok szalag, ez mind arra szolgál, tehát, hogy áldozzanak az isteneknek. Van egy érdekes szokás viszont ezzel kapcsolatban, át kell bújni ezeken az ászlopon, és akkor az ember jelképesen újjászületik. Egyébként ez a szokás nagyon sokszor megvan tibeti templomokban, kolostorokban, Mongóliában inkább ilyen barlangszerű mélyedésekben, vagy a szikláknál gyakorolják ezt a szokást, de amit én is megtudtam a kutatásomtól, Bernard Ilonától, aki a magyar népi gyógyászat szerintem legnagyobb szakértője Magyarországon, ő mondta, hogy a Kárpát-medencében is megvan ez a szokás. Tehát itt is ugye, itt már a gyógyászat is bejön, mint vizsgálandó terület. Hát itt egy kis mai változat, tehát ugye áldoznak az isteneket, és akkor utána tudnak játszani. Ezt azért tartottam fontosnak, ezt a szigetet igazából Geszerkánnak szentelték, mindig azt tanultuk maga a szakon, hogy ez a Geszerkán, ez egy híres mitikus tibeti kán, és a magunknak átvették a tibetiektől ezt a történetet. Valahogy soha nem értettem, mert két ország olyan messze van egymásról, hogy lehet az, hogy csak úgy átjött ez a történet. És amikor elolvastam Potanin, orosz utazónak a többi jegyzetét, ő le is írja nagyon szépen, hogy mi. Tehát, hogy ez a sárga folyó környékéről származik ez az egész történet, és onnan ment át Tibetbe, és onnan ment át Mongóliába is, és ez is a tudokhoz kapcsolható. Tehát érdemesebb így gondolkoznunk, mint képtelen átvételekben. Ez egyébként nagyon sokszor megfigyelhető a szakirodalomban, és nekem is írta, hogy én is olvastam, hogy meg valamit a tibetiek az irániaktól vette, csak azt nem értettem, hogy a Himaláján keresztül hogy jutottak át. Tehát valaki, tehát fontos az, hogy meg is nézzük a térképen, amit állítunk, hogy lehetségesen. Az íjász az ugye Tibetben is, ez kelet-tibeti rész, tehát azt kell elmondani, hogy ott még sokkal erősebbek a régi hagyományok, néphagyományok, ott nem terjeszkedett el a buddhizmus, ott megmaradt a régi bönvallás, ami a bűvallásunkkal, vagy a mongolok bögének mondják, hát ezt inkább úgy mondhatnám, mint egy mágus hit, vagy táltos hit, tehát én nem akarom a sámán szót használni, hiszen a kettő nem ugyanaz. Tehát a sámanizmus az egy teljesen más téma, tehát hogy mondjam, máshogy élnek, máshogy használják a tudásokat, mint a táltosok, vagy pedig ezek a nagy tudású bönkapok. Itt az íjászat, ugye? Érdekes módon ugye itt mindegyiket, tehát a runaglást is, és az íjászatot, azt használhatják, tehát hogy benevezhetnek nők, birkózást viszont megtiltották, mert egyszer állítólag egy erős nő lebirkózta a férfiakat, és ezért úgy oldották meg nagyon okosan, hogy ugye nem itt elől volt a mez, hanem így kifordították, hátul volt a mez, elől megszabadon kellett hagyni a mellsőket, és akkor így egyből kiderült a csalás. Érdekes, hogy ez is ugye mindig az amazonok legendáját hozzák fel, valószínűleg ez is oda kapcsolható. Azért vannak most már változások, mert belső Mongóliában már egyébként engedélyezik, hogy felvertek pólót és úgy birkóztatnak, és ott már más történetet is hallottam. Úgy mesélték, ez már valamiféle magyarázkodás lehet szerintem, hogy úgy győzte le ezt az erős nőt egyszer egy férfi, hogy megfogta a melleit. Úgyhogy azért vannak itt is ugye érdekességek, mert az a tibeti sátor, ez a kétfajta ugye, ez a víz sátor, amit előbb láttunk, ez a fekete, az a mindennapi sátor. Azok a mongolok, akik a tibeti felsíkon élnek, azok ilyenbe laknak, tehát ott ne keressünk jurtát. Érdekes ugye, hogy azt mondják, hogy a lószagunk ősi import eredetű, és hogy ilyen szó nincs máshol. Hát van, ugyanis mikor én megkérdeztem itt az egyik hallgatót, ide valósi volt, és kérdeztem, hogy milyen állatokat tartotok. Akkor mondta, hogy lú, ükür. Tehát, és nem csak itt mondják, hanem az Altáj egyik helyein, sőt a régi kínaiban, ugye az összvért lónak mondják, ez valószínűleg ugye hát honnan vették volna a lószont, hanem a hunoktól. Vannak, egyébként van egy harmadik belső mongol kutató, őt sajnos nem ismerem személyesen, viszont az interneten olvastam az anyagát, ő pedig azt állította, ami Mang Nguyennek hívják, hogy 4000 szó van, 4000 hun, hát hogy mongolnak mondta, de ezt ugye hunnak lehetjük, van a kínai nyelvben, hát ezzel aztán nagy felháborodást keltett, de hát valószínűleg azért majd az eredményeit megismerhetjük, hogy mit is állít valójában, és hogy ezek ugye tehát hogy mennyire igazolhatunk, de valószínűleg van benne valami, ugye itt vannak a lovak, és a kínaiak ugye azt mondják, mikor felülnek el, kiá-kiá. És amikor ugye ezzel kieskedtünk Erdélybe, hogy csapjunk a lovak közé, és akkor a székely lány hátra mögött megszól, hogy csá. Hát ugyanezt mondják a tibetiek is, a mongolok pedig csúknak mondják. Érdekes összefüggések. Itt hátul van ez a kínai bölnhegy, ez a szent hegyük ugye a tibetieknek, tehát a tibeti ősvallás, ez a helyhez kapcsolható. Tudunk kell ugye, hogy nem véletlenül áldoztak fáknak, erdőkben áll hegyeknek, hanem ugye a földanyát tisztelték benne, amit ugye nem ugye boldogasszonynak hívnak. Sőt, ahogy tudjuk, Uksiraltutól a hit szavunk is ugye kapcsolható, ugyanis ez a hun nyelvben hitünk alapban volt meg. És ő egyértelműen leírja, hogy a régi, egyébként a mongoloknál az etügen, az is a hit szót adja vissza. Teljesen egyértelműek az egyezések. Hát az meg igazából nem specifikus, igen. Csak az a dolog, hogy ami megvan náluk is, az megvan a török és a mongol nyelvekben is. Én csak mindig szentkatom, hogy Dárin Gáborra hivatkoznék, és ő 30 nyelven tudott. Szinte minden nyelvet megtanult 2 hét alatt, ami eléje került, kivéve azt mondta, hogy a kínait, mert azt mondta, hogy 3 évig kéne bajlódni, azzal ő nem foglalkozik, de a japánt már megtanulta. És ugye mivel, hogy ő tudta ezt az összes finnféle nyelveket, tudta ugye a magyar, a török, a mancsut, amit el tudunk képzelni, hát így 30 nyelvet próbáljunk felsorolni hirtelen, és akkor hát amit ő megállapított, ugye, tehát ő tételesen felsorolta a rabokat, képzőket, ugye a számneveket megfejtette, hogy a magyar ezek hogy lehetnek egyébként ezeket mind, tehát a mongol egyezéseket, vagy a mancsú egyezéseket mind tudnak tartotta, tehát ő ezzel is tisztában volt. És ő aztán talán egyedül volt a magyar nyelvészek között az elmúlt 150 évben, aki összehasonlító vizsgálatokat tudott végezni, és annyira precíz és pontos volt, hogy például a Kaukázusban az ő szótárát tartják a mai napig is legfontosabbnak, sőt nyelvemlékként emlegetik, amelyik azt mondták, hogy ilyen a világon még egy nincs. És amivel kinevettik itthon sokan, hogy ugye felfedezte azt, hogy a dravida, az élindiai dravida nyelvvel nyelv az milyen fontos a belső ázsiai népeknek, ő turáni nyelveknek, vagy népeknek nevezte ezeket. És igazából, ugye, mint az Isten, a 60-as években erre rájöttek már angol száz kutatók is. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezzel is ugye elsőként beírta magát a tudománytörténetbe, hogy rájött arra, hogy igenis a ma Dél-Indiában élő dravidáknak régebben ugye szintén a belső ázsiai szketei térsége volt kapcsolata, sőt, ugye sokan a dravidákat is szkíta utódoknak tartják. és mondom, itthon nem lehet ezeket elmondani észérvekkel, meg se hallgatják az ember, de hogyha megnézzünk egy nyugati szakirodalmat, azok ugyanúgy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és senkinek semmi bajat nem származik ettől, leírják a tényeket és megvitatják. Csak az a baj, hogy nem ismerik talán mi Bálint Gábor művét, de valószínűleg azért a jó hír majd elterjed. Fontos a mongol, tehát az egész pusztai térségben a zászló kultusza, ugye nem tudják, hogy jól, honnan ered. Hát tudjuk meg a szkitáktól, ugye a harci zászlók vagy harci lobogók használata náluk volt meg elsőként. Hatalmi szimbólumként is használják, illetve az ősöknek áldoznak. Tehát a zászlóban lakik az eltűnt ősnek a szelleme, ezért olyan fontos, ugye, hogy a törzsi vagy nemzetségi zászlót azokat mindig megtartsák és őrizzék. Itt pedig ugye használhatjuk, hogy áldoznak is neki. Itt néhány képet a régi Bőn-kolostorból. Nagyon sok ugye azt mondják, hogy biztista minta, hát mivel ugye a Bőn-vallás volt előbb, ezért valószínűleg, hogy a buddhizmus lett le tőlük az anyagot, tehát ezeket a szimbólumokat, jelképeket. Mind a kettő van. Tehát ugye mind a két felé forog ez, ugye a szélkeréknek van, aki napszínvonalon. Ja, azaz, hát mind a kettő is. Tehát, hogy mind a kettő használatos, ugye. Ugyanis a keletiek nem gondolkoznak jóba és rosszban. Tehát ugye mindig látjuk ugye a kínai jelképet, a yin és a yang. Az is egységet jelent, ugye, hogy a kettő együtt jelenti az egészet. Tehát itt is úgy van. Ugye arról a buddhisták sem tehetnek, sőt a bőnvallás képviselői, hogy valaki felhasználja a nyelüket, ők azért nyugodtan használják, hiszen ugye ez az egyik legősibb szimbólumok. Sőt, nem tudom, mit voltak volna a mai politikusaim, ha nem látták volna azt, amit mi láttunk a tibeti múzeumban, talán valaki is le is fotózta közülünk, láttunk egy határú csillagot, és benne volt a szvasztika. Úgyhogy békében megvannak egymás mellett, tehát mind a kettő egy ősi szimbólum. Hát itt is ugye láthatjuk ezek a... egyébként a bőnvallásban nem voltak ilyen tételes istenek, ezek már buddhista hatásra kerültek oda. Érdemes még elmondanom, hogy ez a fiatal növendék, ez nagyon készséges volt, mert itt van a határmúcsillag, tehát az is ugyanúgy megvan a bőnkorossorban is. Nagyon negatív élményeink voltak egyébként Lászlóban, ugye, ahol a buddhizmus nagyon rossz irányba ment, és ugye a pénz beszedésre koncentrál, ugye a turistákból akarnak megélni. Mondjuk, hogy már el is menekültünk, ezért jöttünk el Kelet-Tibetbe, és itt pedig annyira örültek nekünk, és annyira itt például ez a kis láma növendék még olyan helyekkel bevezetett minket, ahová mi nem akartunk bemenni, mert úgy gondoltuk, hogy illetlenek lennénk. Ők pedig nagyon barátságosak és vendégszeretők voltak. Hát azokban a buddhista kolostorokban nem járnak egyébként turisták, ott szintén kedvesek voltak. De ahol megjelenik a turizmus, ott vége az egész régi hagyománynak Tibetben. Valószínűleg ugye ez is az egyik cél. Itt azért szintén ugye a női istenséget láthatjuk, ugye a földben a bőn változatát. Egyébként azt is tudunk el, hogy a buddhizmusban a női jelen tisztelete az, hogy egyáltalán a bódhiszatvák női alakban bekerülhettek a buddhizmusba, szintén ugye az indoszítáknak, ilyen csúnya névvel nevezik őket, a kusánoknak köszönhető, hiszen amikor volt a nagy Mahayana kínat, akkor pont ők tetették be a nőiség tiszteletét. Tehát ez is a sztyepei népekre köszönhető. Nem tudjuk, ugye nem is akarják ezt annyira tudni, hogy mi minden köszönhető nekünk. Hát a vallási türelem ugye az eleve adott volt, tehát ahogy láttuk, hogy egy hunuralkodó buddhista pagodára ad pénzt, minden vallás ugyanúgy elismertek és tiszteltek, ugye napos a volt. Ez ugyanúgy megvan a tibeti uralkozók tetségkében annak és a hold együtt. Itt a öreg fejezetesek. Ja, és ugye ami még azt mondják, hogy az első természetvédelmi területet az Egyesült Államokba hoztak létre, hát ez nem igaz. Ha törvényileg nézzük, 1206-ban Csingisz Kán hozta létre ugye, a mai Ulánbátor mellett lévő Bogd hegyet, talán a Bogdány, ugyanaz a jelentése, és hát ez volt, ahol még egy fűszálat sem volt szabad letépni, ugyanis akkor ezért halál járt. De ez a hagyomány megvolt ugye régen a hunnépeknél, csak nem volt meg írásban rögzítve, egy Csingisz Kán viszont ezeket írásba foglaltatta. És ezeket ugye a szent fákat bűnvallás is tiszteli, és maga ilyen szent szalagokat akasztatnak. Érdekes volt ez a típusú, ez a mi kemencénkre emlékeztető áldozó hely. Igazából itt füstöltek, tehát borókágaknak és egyéb szent növényeket füstöltek. Ilyen egyébként csak itt Tibetben volt, tehát ez mongol vidéken ismeretlő. Itt van ez a híres pagoda, tehát ez Kína legrégebbi pagodája. Tudjuk, hogy 5. század, de 407 és 25 között van, amikor építették, és még a formája is ugye egy picit eltér a kínaitól. Egyébként ugye Észak-Indiából ered a buddhizmus, ezt is egyébként a kurgánnak a szimbolikájához csatolják. Ezt szintén azt hiszem valamelyik nyugati kutató írta le. Egyébként ugye a neve mongolul szoborgán vagy szuburgán, és Bálint Gábor szerint a magyar szobor szóval kapcsolatos, ami ugye elsősorban egy ilyen áldozat vagy emlék volt a síron. Nem pedig egy szláv forma, ami egyébként jó volt később is, mint a magyar, vagy akár a mongol megjelenés. És azért mutatom, az öltözet a lényeg. Tudjuk azt, hogy a kínai harcászat is hun öltözetet visel, tehát az agyakatonákban is a hun viseletet láthatjuk viszont, hiszen csak úgy tudták felvenni a hunokkal a küzdelmet, hogyha átvették a harci ruháikat, a lovakat, és úgy próbálták meg ezeket legyőzni, ezt a tibetiek is ezt használták. De ahogy a bizánci források leírják, egyébként a frankok pedig az avaroktól tanulták ugye ezeknek a harci öltözeteknek és eszközöknek az átvételét. Ez a hun múzeum épülete, előtérve a csodaszarvasan, hátra mögött pedig ugye ott fent a túrokkal. A Uchiratnak az nagyon tetszett, ugye, hogy nálunk a sólymot, a sólyomnak van egy ma már csak jóformán személynévként élő formája, ez a csongor. A mongolba csongor, azt mondja Uchiratu, hogy magyar sokkal ősibb szavakat, kifejezéseket őrzött meg, mint a mongol. Tehát néhány ilyen szóból ezt leérte. Ez a belső mongóliai múzeumnak az anyaga, itt szintén ugye állatküzdelmi jelenetek, ez a Krisztus előtt 5. századra teszik. Ez a ló, ezt én 2000-ben láttam Sziámba, hogy gyorsan lefényképeztem, mert tudtam, hogy ez valami pusztai ló lehet, tehát nem kínai ló. Kiderült, hogy ez volt Tongvan Chengbe, akkor még nem is tudtam, és ide szállították a kínai múzeumba. És most a könyv alapján, amit kaptam a kínaiaktól, úgy be tudtam azonosítani. Érdekes a kínaiaknak a gondolkodása, tehát ugye fontosnak tartják a hun örökséget. Ezt nem máshol, mint a pekingi repülőtér érkezési oldalán fényképeztem le, három ilyen dombormű volt, ahol hunfővasokat ábrázoltak. Itt még nem látszik, azt hiszem, hogy nem, nincs kengyel. Ezt kérdezték ugye, hogy a kengyel az mikori. A kengyelt is a hunok honosították meg. Még Erdély István talált egy ilyen sírt, hunsírt Mongóliába, tehát igazából nem az, hát az lehet, hogy zavarokkal terjedt el, akik hunni tudni, de már létezett jóval Belső Ázsiában. Itt a ugye ezek egy buddhista Belső Mongóliában, a buddhista templomnak a díszítései, nagyon érdekes minták, itt ugye a négy mesék jutnak eszébe, a tündérek, még lesz néhány ilyen, nem tudom, ezek is valahogy megúszták, ugye ez a templom maga, megúszták valahogy a buddhistáknak a pusztítását. Bal oldalon látjuk a sárkányt, és ott pedig a lipészt, aki győzedelmeskedik ugye a sárkány felett. Hát ezek kifejezetten mongol népmesei motívumok, ezt azért képeztük el, hogy gondoljuk azt, hogy az anzsúlyom az onnan származik, hanem ennek is megvannak a keleti változom, és szinte mindenhol látunk, a vigyemel esetünkre tesszük. Ugye itt a tündért láthatjuk, ott is ugyanúgy megvannak az angyalok, tehát ez sem egy európai specialitás. Itt pedig ugye a tálatos rovat láthatjuk. Ez a sárkány ábrázolás a hunpagoda falán, ez lehet, hogy már egy később, de minden esetre az ábrázolási mód nagyon fontos, mert azt mondta az egyik végész barátom, hogy valami hasonló jelek vannak, vagy díszítések avar összvereteken, amit a Maros mentén tártak fel. Mert hogy ő ilyeneket talált. Egyébként nagyon sok belső-ázsiai motívum megvan a leleteken, és nem tudják beazonosítani, és nem tudják meg a pontos célfunkcióját. Nagyon egyszerű lenne, én például egyszer elmentem az Uksiroltúval, egyszer elvittem egy mongol régészt, úgyhogy én teljesen és pontosan tudom, hogy ők mit mondtak, és nekik teljesen minden tárgy egyértelmű, és tudják, hogy honnan való, amit nálunk esetleg ismeretlen eredetű. Ja, és akkor itt kezdtem, azt hiszem. Ja, nem, még van, bocsánat, nem. Ez nagyon fontos. Tudjuk azt ugye, hogy ez a tükörszerűség, vagy ez a mellvéd, ez egy nagyon ősi szimbólum, a japán uralkodóknál is megvan. Megvan ebben a bizonyos geszer történetben, ennek az a lényege, hogy megvédje a rossz támadásoktól az embert. Ugye később a tükörnek is valami hasonló feladata van. Érdekes, hogy mindenki azt mondja a hunok és kínaiak kapcsán, hogy a kínaiaktól vették a tükröt. Hát kínaiak persze gyártották a hunok számára a tükröt, de nem használták, és kínaiaknál nincs értelme a tükörnek, az kítáktól elkezdve egészen a hunokig, viszont ugye van, hiszen még a mai, tehát a magyar hagyományban, népességben is ugye a tükör az mindig egy mitikus tárgy, ugyanígy ugye a szkítáknál és a hunoknál is ez a szokás megvolt. Ez az ábrázolás egyébként a 7. században ért tibeti uralkodót jeleníti meg. Láthatjuk, hogy nem mongoloid. Erre még fontos kitérni, ugyanis a hunok sem voltak mongoloidok, európaiak voltak, sőt nagyon magasak voltak, majdnem 2 métert értek el. Le vannak írva ezek mind a kínai forrásokban, és ugye tudjuk, hogy az Árpád-ház uralkodók is magasak voltak, sőt, a Mongóliában aztán igazán neves embernek, aki magas. Erről is nagyon sok forrás van, csak ugye Mongóliában, tehát a 90-es évekig nem volt erről szabad beszélni, mert nem volt szabad a régi történelmüket tárgyalni. Batukán például nem is létezett, ugyanis az leigázta Oroszországot, vagyis az orosz fejedelemségeket, de ők például megtették azt, ennyi idő alatt, tehát 90-től egészen a mai napig, teljesen újraírták a történelmüket, és új eredmények vannak. Ez pedig a tibeti uralkodói korona, vagy fejdísz. Igazából azt mondta nekem az egyik egy mongol, hogy mikor megmutattam neki a Szent Koronát, azt hittem, hogy valami érdekeset lát, azt mondta, hogy olyan náluk is volt, majd szereznek-e erről anyagot, de még nem küldte. Tehát kíváncsi vagyok. Egyébként is ugye tudjuk, hogy a kínai tiltott városnak a kínosai azok nem Pekingben, hanem Tájpejben vannak, úgyhogy ott érdemes még keresgélni. Ugye a szabja, amit Tibetben is megvan, tehát ez is ugye a kultúrához kapcsolódik. Ez ugye egy nagyon fontos hatalmi szimbólum, ugye a pecsét. Jádéból készítették sokszor. Ez is nagyon változatos, tehát van olyan, ami általában nap és a hold az szerepel. Ezt nemrég kaptam egyébként egy ilyen kiadványt a kínaiaktól is. És ott is megvan a nap és a hold, ez mindenhol szerepel, az egész tibeti fennsíkon. Ott ez egy kicsit megvan, a ott alapalapot, csak egy pillantásra, tehát 7. században épültek az alapok, de ugye később mondották ki, ezt akartam bemutatni, ugye egy nagyon korai, ezt mondják, hogy a Krisztus előtt 4000 körül már megvolt ez a szarvas kultusz, ez egy, az egyik edénynek a rekonstrukciója, tehát ugye változatosan használták fel ezt a motívumot. Itt pedig ugye a sárkánynak a előfordulására látható példát. Tehát azt mondják, hogy mind a kettő egy hatalmi szimbólum volt, tehát valószínűleg egy botra volt ez erősítve. Ugye mindig jádét használtak. Egyébként a jádét is ugye importálni kellett a kínaiaknak. Ezért ugye ez sem igazából a kínaiak sajátja, csak ők fejlesztették tökélyre. A mai buddhista szokás szerint ugye imádkoznak a hívők, ők egyébként nagyon vallásosak, nagyon tiszták, tehát minden elismerést érdemelnek. Ezt azért fényképeztem el itt a múzeumi tárgyak közül, mert ez egy későbbi buddhista tőrre emlékeztet. Én olvasott ilyen keleti történeteket, akkor úgyhogy van egy ilyen rituális tőr, tehát ennek az elődje volt. Ez a hunoktól keletre lakó mindjárt, hogy Tunku nép, tehát a manzsuk előjének a sírjából származik. Érdekes a kettőség, mert előbb egy férfi van, hátul pedig egy nő másik oldalán. Itt pedig ugye híres kulcsarany diadém, a koronának is mondhatjuk. Ez egyébként, ami a múzeumban látható, az egy másolat, az eredetit azt rejtegetik. Talán most majd nagyon sok új leletet ki fognak állítani, hiszen most egy új múzeum is nyílik Belső Mongóliában, ami Kína harmadik legnagyobb múzeuma lesz. És így nagyon sok tárgyat ki tudnak állítani. Ez is ugye a Hun Köpcsat, ez egy nagyon híres lelet, a koronával, vagy a diadémmal együtt jelent meg, na ez pedig ugye nem aranyból van, ez is mutatja ugye, hogy a hunoknál voltak házak. Sőt, ez a tetőcserék, ez is azt mutatja, sőt, fel is van írva, hogy hun uralkodó, hun sanyű, vagyis ugye ez a tengri valószínűleg a tengri. Ott a másokon máson azt már nem tudtam kibogozni, de majd valaki meg tudja fejteni biztos. Akkor ugye ismerjük a baziliki leleteket, ugye ezt itt az emléknek mondják, hát ez hasonló került elő a mai Észak-Kelet Kínából, ezt is ennek a bizonyos tunkunépnek tulajdonítják. Ennek az ugye a feladata, hogy a lovat mindig szarvasnak masszírozzák, hiszen a tártos lov az a szarvasokkal együtt legelészik, ez a szimbolikája, és ugye a szarvas kultusz így a jelenleg láthatjuk itt csontfaraklány, tehát ugye változatos volt a kultúra mindenképpen, itt is a kis hanes milliómok változatai, ez ismét Tibet. Ez a Kuni Múzeum bejárata korábban, ez egy annak a bizonyos Kuhanye uralkodó feleségének szentelt múzeum volt, akit feleségül kapott a kínai uralkodótól, de ez ugye nem a saját lánya volt, a kínaiak soha nem adták oda a saját családtagjaikat a hunoknak, hanem fiatal korban összegyűjtöttek közvetlen lányokat, azokat udvari nevelésbe részesítették, és azokat küldték el, mint nevelt lányokat a hunokhoz. És nekik egyéb feladatok is volt, főleg ugye a kémkedés volt a fő feladat, azért kellett ugye oda menni. Csak néhányan ugye átálltak a hunok oldalára, és akkor azok látták el tanácssal a kínaiak ellen. Úgyhogy ez oda-vissza működött. Itt van a túl ábrázolás, és alatta pedig ugye a vad lyuk szimbólum, az is nagyon fontos. Azt hiszem a hunoknál is, de utána a türköknél is megmaradt. Ez is a, ez azt hiszem konferencia központ is lesz, nem, ez az a konferencia központ, jobb is a vadjútnak a szobra látható, sőt ugye ezen a teremben is minden vadjút szimbólum van. Ja, és az, hogy piros és zöld az ászló, az, az náluk is ugye természetes, sőt Tibetben ugye mindenhol ezt a színt láthattuk. Ezt a színpárosítás. Itt egy különös állat, ugye középkori Európában volt a híres unikorn is. Ez is, ez pedig a hunoknál a szent állat, a kínai szerint Lin volt a neve. Lin! És a csornai pati találta ő meg, és akkor neki még a rinocérosz is nagyon gyanús volt, hogy vajon van-e köze. Minden esetre az országú az őshonos volt Kína, a mai Kína területén, és csak azóta kipusztult. De ez, ez az egész kultúra, ez egy nagyon ősi, belső Ázsiában, azt hiszem a suméroknál is megvolt. Erről nem is tudom, nem még jelent el egy hatalmasnak, elég vastag könyv, és ott nagyon szépen ugye ezt az egész témakört felöleli, ő bemutatja a közel-keleti példákat és a kínai is. Tehát ugye az unikorn sem a nyugatiak sajátja. Egyébként ő azt hiszem, hogy míg bizánciak lemásoltak valami régi görög könyvet, ahol összegyűjtötték az állatfajokat, és az úgy került Nyugat-Európába. Hát azért az eredetét mindig kell, hogy hívjuk ezeknek. Még mennyit a csodaszarvasunk látható, és talán itt a szobor, ugye a uralkodó, utalja és a feleségének a szobrát, ezt a kínaiak nagyon szeretik, mert hogy úgy most megbékéltek a hunokkal, valójában ugye azért ők mindig el akarták őket nyomni. Itt ezek a úgynevezett világfa ábrázolások a buddhista templomokban, majd lesznénk, ez pedig ugye a, ez is a Hun Múzeumban van, itt kiállították a földanyát, egy fehéret és egy feketét is, de azt hiszem, hogy nem olyan jól sikerült, és azt levettem. Na, itt vannak ezek a híres pecsét feliratok. Tehát ez a Hun uralkodó, tehát a déli Hun uralkodó pecsét feliratai. Ezekről nagyon sokat rekonstruált többségajtó, és azt hiszem néhány napokban ráírva, hogy Han és Hun, és úgy írja, hogy Hunzi Wang, tehát ez az Unusz vagy ország, tehát Han és Hun országos bán, ez a legtöbbnek a fordítása, vannak természetesen eltérőek is közöttük. Azt mondja, hogy egyébként ez a legfontosabb, tehát amit a, ugye a déli hunok írtak, tehát a saját írásukat, ahogy átírták a kínaival, azt számít a legfontosabbnak. Hát ezek a zarándokok, a tibeti vasútállomás. Ja, igen, az volt még egy ilyen szempont régen, ugye, hogy a, ezek a pusztai népek hát nem tudnak felmenni magaslatokra. Lásza 3600 méteren van, többet nem is kell, azt hiszem, mondanunk. Egy kis hazai szünetet láttunk a tibeti kolostorban, ezt azért mindenképpen megörökítettük, holott itt a lámákkal meg kellett küzdenünk, hogy nehogy beszedjék a pénzt a fényképezésért. Sajnos ezt így sikerült lefényképeznünk, ugye
Ez is egy érdekes volt, hogy itt keres egy ilyen lángoló kart a tibeti kolostorba. Nekünk beugrott mindjárt ugye a Szent Kart kultusza, talán itt megvan ez egy régebbi felvétel. Úgyhogy érdemes lenne ennek is utána járni, hogy a buddhizmus azt mondják, hogy ez Mandzsusri istenséghez kapcsolódó. Én, akit megkérdeztem buddhista szakértőt, nem tudták, hogy Mandzsusri hogy került bele a buddhizmusba, pedig az egyik legalapvetőbb szent, akiről tudni élik. Valaki azt mondta, hogy ez elég későn került már bele, tehát mindenképpen szerintem ezzel a témával is érdemes foglalkozni, hiszen ugye megvan a japánoknál, kóreaiaknál is azt hiszem ennek a Szent Kardnak a kultusza, és valami hasonló formában. Tehát azt hiszem a japánoknál is úgy van, hogy mikor meghal az uralkodó, akkor a kardot viszik egy hajója, az viharba megy, és elsüllyed a hajó, és akkor a kard is így eltűnik. Tehát ott is megvan ez, ugye, hogy a kard mi, de a kardnak mind a folyóba kell esni, és akkor érdekes dolgot láttam ugye a Nemzeti Múzeumban, ugyanis ott egyszer csak a bronzkornál egy kardokat láttam, és akkor nagyon mi lehet ez, tovább mentem elolvastam, és akkor láttam, hogy az van kiírva, hogy ezeket a folyó Dunában dobálták, valami áldozati célú, de nem tudhatjuk, hogy ez miért van. És le is írták, hogy ez a harsnapi kultúrához tartozik. Igen, nem, csak az Azerbajdzsán nagykövet fia az éppen szkítakutató, és ő is járt a múzeumban, és mivel Azerbajdzsánban ezt kimernek tartják, tehát ugye a szkíták előtti népnek, hát ő ezt egyből azt mondta, hogy ez pedig egy kimmer, tehát egy valójában egy szkíta szokás, úgyhogy lehet, hogy még valami képet kivettem, bocsánat, csak eszembe jutott a szarvas. Tehát ilyeneken is ugye el kell gondolkoznunk, hogy egy párhuzamot kellene mindenképpen keresnünk ezeknél. Ott találom meg azt a szarvas, ami jelenben. Ez is egy kapus, egy szarvas, ez még nem az, hogy egy másik, nem tudom, előttem, ez sem az, ezek én, nem, bocsánat, csak itt van, ugye, Krisztus után 6. századból származik, tehát ugye az a ábrázolási mód, ugye, amit az elején mutattam, a Krisztus előtt 4. században. Láthatjuk, hogy ez a hagyomány, igenis, hogy a pusztákon tovább élt, sőt, ugye, ezt meglátjuk a mi hagyományunkban, de más népeknél is. Köszönöm szépen mindenkor a figyelmet!
Is, és aki előbb itt volt a bajartók, ők is azt mondták, hogy a tatárok, vagy a mongolok, ugye, a hunok útvonalát követték, mikor eljöttek, és tudták azt, ugye, hogy a Kárpát-medencében élnek nekik szövetségesük. 30 levelet küldtek, ugye, Kennedy Bélának, ezt tényleg le is írta az egyik történeti dokumentum. Itt valaminek kellett történni, ez egy teljesen önálló előadás lenne, hogy mi, hát amire én az adatok alapján tudok gyanakodni, ugye, hogy a pápaságnak is, sőt, ugye az osztrák hercegnek, a Babelben Frigyesnek is útjában állt Magyarország, és valamiféle diplomáciai eszközökkel azt érték el, ugye, hogy minket rohanjanak le a határok, ők egyébként Németország ellen akartak menni. És valószínűleg ez a 30 levél, ez annyira árulkodó, ilyet soha nem csinálna egyetlen egy
hungarkozó sem. Tehát még a mongol konzum ezt elolvasta, nagyon tetszett, ez annyira emberi volt, és mutatta, hogy hogy viselkedne ma Batukán. Azt mondja, hát legfeljebb egyet küldtünk és mentünk. Ez volt a válasz. Nem 30, hát ez szerencsétlen konzul, ez rosszul volt ettől, hogy 30 levelet küldött Batukán. Igen. Igen, igen, a fetér, tehát égtel szerint osztották el a népeket. Ezt László nagyon jól kimutatta, egyébként nem nagyon hivatkoznak erre, tehát ugye a fekete volt az észak, a dél az a vörös, a kelet az a kék vagy a zöld, a nyugat pedig a fehér, és náluk volt egy ötödik, ez a közép, ez volt a sárga. Tehát náluk öt cím, hát mindig úgy mondják, hogy öt című ország, vagy öt című nép, ez azt jelenti, hogy az egész népet leigázta. Tehát ugye, amikor fehér magyarok, fekete magyarok, erre is lehet gondolni. Természetesen, hát ugye az újgulókat a finnyei források a hunoktól származtatják, ugyanúgy, mint a türköket, tehát igazából minden nép belső elsőjában a hunoktól származtatja magát. És ugye nagyon sokra nem is vannak a kínai forrásadatok. Szóval a mongoloknál azért kicsit gyanús, tehát ők is besorolják gyorsan magukat közéjük. Érdekes módon, hogy amikor én lefordítottam a krónika részletünket, ugye, hogy nálunk ez hogy van, hát akkor elsátadtak az ügységtől, hogy nálunk nincs ilyen, milyen jó lenne, nekik lenne egy ilyen részlet, akkor ők már mindjárt vígan mondhatnák, hogy ők teljesen egyenes ágítunk felszárlazottak. Akinek meg van, az meg nem becsüli.
Annak a magiszerének is megtartalma?
Hát lehet, hogy a vatikáni levéltárban vannak még adatok, nem lehet tudni.
Ez a királynak küldték, ugye?
Igen.
Hát, hogyha nem nyilvossak, én ezt ismerem, hogy ha miután legyőzték a hunokat, a mongolok, akkor hunok hozzánk menekültek, és igen, tulajdonképpen őszorították meg egyik Bélát, hogy küldje vissza a hunokat, mivel azok az ő alattvalói
szemben.
És itt jön a Vatikán be, hogy a Vatikán szóljon a tagjai, akkor kereszteljük meg a hunokat, és az nincs a tagjai. És itt kapcsolódik meg a figyes is, hogy a mongolokkal között egy olyan titkos szövetséget, hogy valóban a Dunáig elfoglalhatják ezt a részt, cserébe, ha a Szentföldre úgy a főszakadnak a keresztények meg. Tehát elég sokat köszönhetünk a Vatikánnak.
Igen, tehát annak is nem mondom figyes, pedig ugye ahogy az osztály...
És a levelet úgy is küldték, hogy szőnyegbe szőtték. Tehát olyan drága szőnyeget küldtek, amit más nem tudott megvenni, csak a király. És küldtek, hogy a Bél az egyik gondolkodó ember sokat sétál és úgy gondolkodik, és küldettenek a szőnyeget, és még ott is erre kérték, hogy hagyjon fel ezzel a tulajdonképpen a keleti népeket elálló praktikával, és tessék a mongolok nyelvet. Tehát tény és való, hogy ezek léteztek. Csak hát ugye a kereszti idézőek, a kereszti népeket azok.
Hát igen, és azt tudjuk, ugye, hogy már Frigyes akkor el akarta foglalni Magyarországot, hiszen el is foglalt néhány vármegyét, de aztán ugye, hogy mennyire nem volt azért annyira megrázott a tárgyárás, a magyarok azért jó elfállhatás, sőt meg is ölték. Igen, itt volt egy kérdés.
Sokan elbakatalizálják, de én az inkább kisek annak a aki leírta ennek a kanaloknak a leírása, és most találnak ugye, hogy a utakat építik, igen.
Persze, tehát én azt mondom, hogy egy nagy veszteség volt, de...
Leleteket, hogy kerencébe zúdosták a
leleteket. De nem azt elbakatalizálni, mert egy szörnyűséges háború volt, de talpra tudott állni annyira a Magyarország királyság.
Mindent tehát egy szó nem volt arról, hogy Magyarországot megtartják, hanem megbüntetik, amiért azt a népet befogadták, akiket ők gondoztak. És el is mentek, és talán visszajöttek volna, ha a papok engedték volna, ez benne van, hogy
igen.
Tehát a papok tiltották meg a további tudósnálat. Ez egy bűnöző egyáltalán.
Nesztor János kereszténység és a hunok kapcsolata.
Hát
Hát ugye azt annyit lehet tudni, ami közvetlen kapcsolat a nesztoriánus keresztények között, hogy ebbe a tongvallásban vagy Fehérvárban találtak nesztoriánus kereszteket, de ez már viszonylag késői korban, tehát körülbelül a 11. századtól, tehát amikor a Talmudok voltak. Viszont ugye tudjuk azt, hogy a hunok között is meg volt a kereszténység, de nem az a fajta kereszténység terjedt el, ugye, ami Rómában volt divatos, hanem ugye ez a Tamás kereszténység, hát ugye Tamás ugye keletre térített, és már nagyon korán elérte a Sejmut városait, és valami, azt hiszem, Krisztus után második század végén már vannak ilyen dolgok, tehát vannak ilyen források, hogy már ismerték. Természetesen minden vallással megismerkedtek, mai napig is minden iránt úgy fogékonyak, tehát nincsen náluk olyan kizárólagos vallás, de azért ők saját maguk, azért a saját kultúráikat szeretik fejleszteni. Viszont mondom a keresztényeknek, főleg a nesztoriánusoknak, mivel nagyon jól értettek a csillagászathoz, az orvosláshoz, ezért nagy kiváltságokat adtak nekik. Aztán utána itt is ugye bejött az, hogy megtudták, ugye, hogy keleten élnek nesztoriánusok, a pápa küldött egy követet, és mindjárt az egész felépített rendszert azt már megingatta az ellenségeskedés a keresztények között. Nyelmi meg furcsa volt a mongoloknál, hogy fejezetem, hogy egymást támogatják, egymást írtják. Hát ennek is esetleg köszönhető, hogy a kereszténység aztán teljesen eltűnt Ázsiából. És akkor megköszönöm még egyszer a figyelmüket.
Köszönöm ezt a nagyon tartalmas előadást, és hadd mondjam, hogy november 29-én lesz a folytatása ennek a titokfejtőkör előadásának, és a Bárdi László fog a kínai hunokról beszélni, akit érdekel, hogy november 29-én csütörtökön, és korábban fog kezdődni az előadás, nem a szokásos 6 órakor, hanem 5 órakor, azt hiszem, vagy 5 órakor, azt hiszem.